Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 22-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Bécsben tárgyalt Magyar Péter. Krisztián Stocker kancellár reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek a kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez.
Rendőrségi vizsgálat indul a BYD szegedi gyára mellett szétszórt alkilbenzollal szennyezett föld ügyében.
800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomjói búcsúra. Következnek a részletek. Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, hangsúlyozta Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Krisztián Stocker reményét fejezte ki, hogy a két ország visszatér a konstruktív és kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez. A felek a két oldalú kapcsolatok erősítése mellett a regionális együttműködés fontosságáról és az Európai Unió esetleges bővítéséről is egyeztettek. Harcsás Gergely összefoglalója.
Az áprilisi választás Magyarország határain messze túlmutató jelentőséggel bír, a magyarok döntése a két országnak és Európának is kedvez, jelentette ki az osztrák kancellár. Krisztián Stocker emlékeztetett, Ausztria a második legnagyobb befektetőként 70 ezer embernek ad munkát Magyarországon. A vállalatok sikeréhez ugyanakkor szerinte megbízható gazdasági feltételrendszerre van szükség. Hozzátette, a magyar miniszterelnökkel egyetértettek abban, hogy meg kell erősíteni a regionális együttműködést.
Megállapodtunk abban, hogy ezt az együttműködést az országaink között ütemesen elmélyítjük, és közös projekteket indítunk. Ennek jegyében kifejezetten örülök annak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy még idén tartsunk egy közös kormányülést két országunk kormányának bevonásával, hogy ezzel is felmérjük az együttműködési lehetőségeket, és hogy jobban, még jobban összehangoljuk a munkánkat.
Magyar Péter miniszterelnökkel Magyarország konstruktív tagként tér vissza az Európai Tanácsba, jelentette ki a kancellár. Kitért arra is, hogy Ausztria és Magyarország hitet tesz az Európai Unió mellett, és támogatja a közösség bővítését.
Ideje annak, hogy az Európai Unió betartsa az ígéretét, és az ígéret mögött cselekvés is legyen. Olyan államok, mint Montenegro, illetve Albánia is tagjelöltként kiemelt helyet vívott ki magának. Oroszország, Ukrajna ellen vívott támadó háborúja a geopolitikai környezetet drámai mértékben megváltoztatta, és az Európai Unió bővítése a legerősebb, a legnagyobb hatékonyságú geopolitikai eszköze a békének, a biztonságnak és a jólétnek.
Magyar Péter szerint egy sokkal békésebb és egymást támogató korszak következhet a kétoldalú kapcsolatokban. A miniszterelnök hangsúlyozta, szeretnék elérni, hogy a közlekedésben is gyümölcsözőbb legyen az együttműködés.
Örülnénk, hogyha például a Győr-Sopron autópálya végre osztrák oldalon, Kismarton-Eisenstadt környékén is meghosszabbításra kerülne. Nagyon örülnénk, hogyha a Budapest-Bécs vasúti pálya fejlesztésre kerülne, gyorsabbá válna a közlekedés, ha legalább olyan kiemelt célpont lenne Budapest, mint például más nyugat-európai városok.
A kormányfő kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy közép és hosszú távon elképzelhető az adók átalakítása, ugyanakkor arról majd az új költségvetés elfogadása után lehet beszélni. Mint mondta, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, de a támogatásokért cserébe vannak elvárásai.
Szigorúbban fogjuk nézni a támogatásokat, tehát elvárjuk, hogy a magyar cégek legyenek azok KKV-k, vagy éppen nagyobb cégek jobban részt tudjanak venni az értékláncban. Elvárjuk a nagyobb hozzáadott értéket, elvárjuk, hogy kutatásfejlesztésbe is fektessenek a hozzánk érkező külföldi befektetők, de ha ezt megteszik és betartják a magyar jogszabályokat, akkor a lehető legnagyobb támogatásban fognak részesülni.
Magyar Péter jelezte azt is, hogy az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett budapesti V4 csúcstalálkozón. A kormányfő a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A miniszterelnök később újságíróknak megerősítette azt is, hogy jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Hangsúlyozta, ez az egyik fontos vállalásuk volt, és azért fognak dolgozni, hogy a lehető legtöbb pénzt haza tudják hozni a magyar embereknek és vállalatoknak. Magyar Péter elmondta azt is, hogy a jövő héten Brüsszelben egyeztet a belga kormányfővel, majd Párizsba és Berlinbe látogat a közelgő Európai Uniós csúcs találkozó előtt.
A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel.
Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség, a versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval.
Júniusban újraindítjuk a magyar és az osztrák közlekedési minisztérium együttműködését és a vasúti szolgáltatások közös fejlesztésével foglalkozó munkacsoport munkáját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán, miután osztrák kollégájával tárgyalt.
Vitézi Dávid kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a gyesebb működése és fejlesztése terén is. A legfőbb feladatnak a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztését és gyorsítását nevezte.
A dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral.
Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szüksége a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a súlyosan rákkeltő anyag jelenléte a határérték 300-szorosát is meghaladja a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrákbányákból származó aszbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken.
Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD gyárnál. Az elmúlt hónapokban ugyanis csaknem 200 ezer köbméter letermelt humuszos termőréteget szállítottak el az építkezés területéről, amit mezőgazdasági területeken terítettek el. A föld egy része azonban vélhetően alkilbenzollal szennyezett, vagyis rákkeltő. Maja Lilla és Csüri Fanni Noa összeállítása.
Az elmúlt két évben becslések szerint csak nem 350 ezer köbméter humusz termelt le a BYD gyár az építési területéről. Tavaly év végén kezdték meg az elszállítását, számolt be Maja Lilla, a közmédia tudósítója.
Úgy tudjuk, 8 depóból összesen 5-öt ürítettek le az elmúlt hónapokban és szállítottak ki innen az építkezés területéről. Az viszont utólagosan derült ki, hogy vélhetően egy depó volt, akil benzollal szennyezett. Azonban a kínai autógyárnak még a kiszállítás előtt meg kellett volna vizsgáltatnia a földet, még mielőtt azt mezőgazdasági területen szétterítik.
A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal az év elején kezdte vizsgálni, hogy a cég betartotta-e a környezetvédelmi szabályokat, majd néhány hete feljelentést tettek, mondta Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tett eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
A kitermelt humuszért a környékbeli gazdáknak nem kellett fizetni, több száz hektár töltöttek fel vele.
Ilyen esetben 25 centi magasságban rakják ki a földet, külön elvárás, hogy semmiképp nem lehet rosszabb minőségű a föld utána, csak jobb.
A kiszállítás után azonban már csak talajvizsgálat történik. Ez pedig nem terjed ki az olyan szennyező anyagokra, mint az alkilbenzol. Az elmúlt hetekben az összes érintett területen csaknem 150 mintát vettek. Úgy tudjuk, ezek közül 7-ben volt határérték feletti az alkilbenzol, vagyis a rákkeltő vegyület, a többiben nem volt kimutatható.
Én úgy tudom, hogy mindenképpen vizsgálják az érintett területeken a termést, hogyha ne adj Isten, de úgy tudom, hogy erre van a legkisebb esély, hogy találnak benne benzolt, akkor természetesen a BYD állja a megsemmisítés, meg a teljes tájplanítást is.
Ismertette Földi László, az Agroplanta Kft. Ügyvezető igazgatója. A benzol egyébként rendkívül könnyen párolog meleg levegőn, így elképzelhető, hogy rövid időn belül már nem lesz kimutatható a most még szennyezett talajban sem. A BYD nem akart nyilatkozni, annyit közöltek, készek együttműködni a magyar hatóságokkal. A rendőrség feladata megállapítani, miért nem vizsgálták kiszállítás előtt a talajt, és hogy honnan kerülhetett a szennyeződés a humuszba. Az építkezésen ugyanis nem valószínű, hogy használtak benzolt, az viszont nem kizárt, hogy a gyár területén lévő egykori orosz laktanyában igen.
Itt a krónika. Több mint 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomlyói búcsúra. Ezúttal is a vonaton utazott 300 fiatal szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében.
Az idei csíksomlyói búcsú szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A szombathelyi megyés püspök a krónikának azt mondta, Csíksomlyó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán a legerősebben dobog.
Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándokvonattal Csíksomlyóra.
Megnövelt kapacitással, illetve tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére.
A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, főszezont idéző erős forgalomra számítanak, ezért a kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. Az Intercity-ken például mintegy 10%-kal több férőhelyet biztosítanak, emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalom szervezését.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt éjjel Bács-Kiskun vármegyében az 5802-es jelű Baksa-Szabad-Szent királyi összekötő úton, ahol továbbra is teljes útzár van érvényben a 8-as és a 9-es kilométer között. Szabad-Szent király határában kerülni a 6-os főút érintésével Szentlőrinc felé Királyegyháza, Magyar Mecske és Baksa településeken keresztül lehet.
Kiegészítésként csak annyit, hogy Baranya vármegyében volt ez a bizonyos baleset. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó estét, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti az előrejutást a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak, és tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sáv nem járható, emiatt jelentős fennakadásra kell számítani. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő, valószínűleg feljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23-28, este 13-20 fok között alakul.
Ez volt a krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
A mikrofonnál Bera Emese. Subka Attila lesz a Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizligában 4. helyezett DVSC csapatánál, emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója közölte, 2 kapusnak, Demjén Patriknak és Páfi Donátnak a szerződése lejár, így ezen a poszton biztosan lesz változás. Továbbá a klub azt szeretné, ha Dzsudzsák Balázs maradna. A címvédő Ferencváros 15-8-ra nyert a BVSC ellen a női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén. az egyik csapat harmadik győzelmeig tartó párharc második mérkőzését vasárnap 16 órától rendezik a Laki Károly uszodában. Az idény végén befejezi pályafutását Draganec Fijic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencváros erősítő beálló, a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A csapat egyik legjobbja Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVT kenői kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó három szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és két bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
Válaszutak, rólunk szól.
Válaszutak, minden pénteken.
Hogyan értsünk szót a felnőttekkel?
Olyanokat mondanak, hogy később majd megtudom, majd ha eljön az idő, akkor majd beszélgetnek velem is erről, de amikor meg én akkor kíváncsi lennék az adott témára, akkor így leráznak.
Milyen mondatokat és kérdéseket fogadnak nehezen a tizenévesek? Mit éreznek kioktatásnak, és mit őszinte érdeklődésnek? Miért nehéz megtalálniuk a megfelelő hangot az idősebbekkel?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Mit szól hozzá, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénz forgalmat jövő nyártól? És hallott arról, hogy csak az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány? Visszaállította az ukrán élelmiszer tiltását.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Több százezer zarándok, különleges lelki élmény. Szent Mise a Somlyó nyerekben. Főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ünnepeljünk együtt Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése, stúdió beszélgetések, élő közvetítések, szombaton 10 órától a Dunán.
2026. május 22-e Júlia és Rita névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő három órában. Milyen változásokat hoz a közoktatásban a Tisza kormány, és hogyan hat ez a tanárokra? A Nemzeti Pedagógus Kar elnökével vitatjuk meg a kérdést még 7 óra előtt. Mit gondol a társadalom a miniszterelnök és az államfő között kialakult utóbbi távozásáról szóló vitáról? A 21 Kutatóközpont igazgatója válaszol 4:45 után. Mennyire alakítja át az ország közjogi berendezkedését a Tisza párt, és mit látunk az első jogalkotási lépésekből? 7:30 után erről is szó lesz. És mit szólnak a munkavállalók a külföldi vendégmunkások alkalmazási lehetőségének tilalmához? A Liga szakszervezetek elnökét kérdezem 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Löw Zsolt 51% esélyt ad a címvédő Paris Saint-Germainnek a hazai bajnokok ligája budapesti döntőjében, ahol a francia csapat az idei Premier League győztessel az Arsenallal vívja a finálét. Szerinte mindkét csapatnak van esélye a végső sikerre. Balogh Balázs kérdezte Löw Zsoltot.
Neked nagyon frissek még az élményeid, de az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékosra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kiválott, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig mehet elni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem egy kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutottam, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen, úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
A BL döntővel kezdtük, itt leszel Budapesten, ugye nem beszéltünk az Arsenalról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben, itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
Mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik, hogy a Paris Saint-Germain pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El-Khelaifival, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, sőt most, mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítséget, hogy bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arsenal pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Artétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött, egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
Győzően a jobbikért lehet mondani?
De ki a jobb?
Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain azt szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előny az, hogyha valaki egy ilyet megért nekünk, és a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arsenal, meg mondom, az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási euforikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve, ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval.
Szóval a tipp?
Csak kihúzod bele, 51-49 a Paris Saint-Germain.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:08. Az emberi méltóság díj az egyik legmagasabb kitüntetése a Magyar Vöröskeresztnek. Ezt kapta meg Duberné Dunavecki Éva, aki a miskolci, a balassagyarmati és a salgótarjáni Vöröskereszt által működtetett hajléktalan szállók vezetője. A három intézmény igazgatójaként ingázik a városok között, és fáradhatatlanul végzi a munkáját. Bétót Erika összeállítása következik.
Az, hogy emberi méltóság díj, a szóban benne van, magában az alázata, hogyan önök itt a Vöröskeresztnél végzik a munkájukat. Kezdjük az elején, hogy hogyan került a Vöröskereszthez.
Én 2004-ben kerültem a Vöröskereszthez, szociális munkásként. Majd 2020-ban a szervezetünk átvette a Balassagyarmati Intézménynek a fenntartását. Igazgató úr megismerve a munkámat, és ugye egy nagyon jó együttműködésünk van. Megkaptam azt a bizalmat, hogy akkor én vezetem a Balassagyarmati Intézményt is, és itt még nem zártuk le, mert tavalyi év szeptemberében, 2020 szeptemberében átvettük a salgótarjáni hajléktalan ellátó intézményeket, és annak is megkaptam a vezetését, úgyhogy már most három intézménynek a vezetését látom el. 22 éve vagyok a hajléktalan ellátásban.
Ahogy mondta a feladatokat, az jutott eszembe, tudom, vicces a kérdés, hogy szokott egyáltalán aludni?
Igen, aludni szoktam, de nyilvánvaló, hogy a napon nagy része, tehát amikor nem vagyok egyik-másik intézményben, akkor a kollégákkal telefonon értekezünk, e-mailen értekezünk, de nekem azért a munkaidőm az úgy néz ki, hogy azért reggel 8 órától mondjuk, de bizony egy ilyen 7 óra, amikor hazaérek.
Kezdjük az elején, hogy egy szociális munkásnak, amikor bekerül egy intézménybe dolgozni, ahogyan ön is kezdte, mi a feladat?
Hajléktalan ellátásban a szociális munkásnak én úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladata egy bizalmi kapcsolatnak a kiépítése a hajléktalan emberekkel. Ez az alapja mindennek, mert onnantól kezdve, amikor ez a kapcsolat megvan, akkor a problémáját elénk tárja, és onnantól kezdve nyilvánvaló az eszköztárunkat felhasználva fogjuk őt segíteni a probléma megoldásba. Tehát én mindig a bizalomra úgy gondolom fókuszálok, és ez azért is megerősít engem, és hogy nem gondolom rosszul, hogy én 6 évig voltam szociális munkás, de engem a klienseim, ellátottaim, akikkel kapcsolatba kerültek hajléktalan emberek, a mai napig megkeresnek, bizalommal vannak hozzám, tehát hogyha már esetleg ki is tudtak kerülni az intézményi ellátásból, akkor is visszatérnek hozzám, hogy segítsek, vagy megrekedtek valahol.
A szociális szakmában azt tanítják, hogy a klienset ne engedjük magunkhoz közel, már mint lélekben. Ez egyébként lehetséges? Vagy hogyha lehetséges, akkor viszont hogyan kerülnek bizalmi kapcsolatba?
Igen, onnan kezdem, tehát az etikai kódex szabályait, azt én nagyon-nagyon betartom, és nagyon tartatom a munkatársaimmal, bárhova kerülök. Ez egy nagyon-nagyon fontos dokumentum, én úgy gondolom a munkánk szempontjából, hogy annak a szabályait mindenki elsajátítsa. És abban benne vannak ugye a 3 lépés távol, és üzleti barát viszonyokban ugye nem lehet kerülni, nem is szabad, mert onnantól kezdve akkor eltűnik az a legfontosabb, hogy ki a segítő és ki a segített. A bizalmi kapcsolatot ezt úgy értem, hogy az értő figyelem, tehát azért a hajléktalan embereket, azért ne úgy gondoljuk, hogy azok nem is tudom, olyan sok negatív jelzőt hallok rájuk, és ez nekem mindig fáj, és mondjuk én nagy harcosa is vagyok egyébként annak, hogy már az ő elfogadtatásukba sok érzékenyítésre próbálok koncentrálni, hogy a társadalomban igenis ők is ugyanolyan emberként szerepeljenek, mint bárki más. A bizalom az, amikor figyelünk a másikra, tehát ő elmondja a problémáját. Ugye, amikor ők bekerülnek, azt tudni kell, tehát az intézménybe, ők mindent veszítenek. Tehát ők társas kapcsolatokat, munkát, gyereket, barátokat, tehát szinte családot. Tulajdonképpen így van. Ők jönnek egy szatyorra, vagy akár kettővel, de körülbelül így néz ki, 40-50 évesen, amikor ennyiük van az életükbe, és
egy újraküzdés szinte
amikor nincs háttér, nincsen kapcsolat. Na most nyilvánvaló, hogy bizalmatlanok a kezdetekbe velünk, hogy na jó, hát itt vannak, és akkor ugyan mit fognak velem. Nagyon-nagyon fontos az, amikor nekem szociális munkásként is nagyon fontos volt, hogy amikor leülünk, és akkor hallgatni azt, amit ő mondani akar, kérdezni. Onnan a kérdésekből ő fogja tudni, hogy engem érdekel-e az, amit ő elmond. Ott kialakul egy, hogy nézd már, rám figyelnek. Én valahol fontos vagyok, én valahol számítok, mert ezek az emberek már úgy érkeznek ide, hogy ez már nekik nincs meg.
Azt mondják, hogy aki maximalista, már pedig önről a munkatársai is azt mondják, hogy maximalista a munkában, az maximalista a kollégái kiválasztásában is. Így van ez?
Igen, kiválasztásnál az mindig úgy történik, hogy ahogyha jön egy kolléga, aki ide felvételizik, én elmondom neki, és ami a legfontosabb, ezt a mi munkánkat valaki vagy tudja, vagy nem tudja, itt nincs köztes. Ezeket az embereket el kell tudni fogadni. Ez az egyik. De viszont én végtelenül büszke vagyok arra. És ez a díj nem csak nekem szól, hanem valamennyi kollégámnak, ugye a Balassagyarmati Intézmény, a Salgótarján és a Miskolci kollégáknak is, hiszen nyilvánvaló csapatba dolgozunk. Nagyon-nagyon jó embereket találtam csapattagnak, tehát nagyon-nagyon jó emberekkel dolgozom, és én úgy gondolom, hogy csak is így lehet.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lassan járható az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt, illetve a 10-es főúton befelé az ürömi körforgalomhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak, mint ahogyan a 11-es főút bevezető szakaszán is, a Pünkösdfürdő utcához közeledve. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
Mávinfo.
Jó reggelt kívánok! Továbbra is nyugodt a reggeli vonatforgalom. Néhány kisebb késés kivételével a budapesti elővárosi és a távolsági vonatok is jól tartják a menetrendet. A pünkösdi hosszú hétvégén sokkal többen utaznak vonattal, busszal, ezért érdemes minél előbb, akár most megvenni a jegyeket, és az Intercity-re a helyjegyeket. pályakarbantartás miatt pótóbuszok közlekednek ma még Diósjenő és Balassagyarmat, 28-áig Vésztő és Szeghalom között. Karbantartás miatt 26-ától egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvári Intercity helyett pótóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig, az első ütemben ugyanezen a szakaszon, aztán az S40-esek helyett június 11-23-ig Simontornya és Dombóvár között is pótóbuszok járnak, 36-60 perce hosszabb eljutási idővel érdemes számolni. 27-től augusztus végéig karbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között, ekkor az Intercity-k és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV-buszokkal kell majd utazni. Péper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, azt pedig Pátkai Zsoltól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma napos időre számíthatunk kevés komoly felhővel, amelyből legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki futó zápor. Élénk, főleg keleten erős lesz az északi szél. A csúcshőmérséklet a tegnapi naphoz hasonlóan 23 és 28 fok között alakul, a hétvégén kissé erősödik a nappali felmelegedés.
Fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Az Európai Uniónak Ukrajna előtt a már évek óta tagjelölt nyugat-balkáni államokat kellene felvennie, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága nem csak a szűkebb térség, de Európa érdekét is szolgálja. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár néven működik majd, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem egy érték alapú biztosító. A lengyel-magyar parlamenti diplomáciai kapcsolatok és együttműködés fokozásáról állapodott meg az országgyűlés elnöke a lengyel Sejm elnökével. Posthoffer Ágnes videókapcsolaton keresztül tárgyalt lengyel kollégájával, majd közölte. Házelnökként is fontosnak tartja, hogy Magyarország újra megbecsült és aktív partnere legyen nemzetközi szövetségeseinek. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. Amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze, a két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. 6 év után újraindult az American Airlines közvetlen napi repülőjárata Philadelphia és Budapest között. Az első gépet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták a Pennsylvania állambeli nagyvárosban. A kevesebb mint 9 órás menetidejű vonalon közlekedő első Boeing gép csaknem teljes telítettséggel indult el. A híradást Bánáti Bence szerkesztette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
Vármegyéről Vármegyére. Vas.
A celldömölki Mária zarándokhely. A Mária kút legendája. Az 1674 és 1737 között élt Lancsics Bonifác bencés szerzetes, a Boldogasszony anyán kezdetű Mária ének szerzője, e templom romjai alatt alussza örök álmát. Olvasható egy éppen maradt falszakaszon a fekete márvány emléktábla szövege. A dömölki bencés apátságot feltételezhetően II. Vak Béla királyunk alapította Szűz Mária tiszteletére. A celldömölki búcsújáróhely története szorosan kapcsolódik a dömölki apátság történetéhez. Gótikus templomának maradványai ma is méltóság teljesen dacolnak az idővel. A török dúlás után az apátság az 1739-ben kinevezett koptik odó apát idején élet újjá, aki Mária cellből magával hozta az ottani kegyszobor hiteles másolatát. Ennek elhelyezésére az ősi monostor templomtól keletre a régi pápai országút mellett épített fel egy fakápolnát. A kápolna mellett egy kutat is ásott. Munka közben egy nagy kő esett a mélyben dolgozó kőműves fejére, aki csodálatos módon meggyógyult. Ennek hírére zarándokok ezrei érkeztek a kegyszobornak otthont adó fakápolnához, ahol további gyógyulások és ima meghallgatások történtek. Gróf Zichy Ferenc győri püspök 1745-ben a szobrot kegyelminek és csodatévőnek nyilvánította. A város és a kegyhely része a Máriaceltől Csíksomlyóig vezető 1400 kilométer hosszú Mária útnak.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Ausztriából származó azbesttel szennyezett kőzózalék miatt országos szintű egészségügyi és környezeti veszélyhelyzet alakult ki több magyarországi településen. Az érintett önkormányzatok azonnali útlezárásokkal, sebességkorlátozásokkal és porttalanítással igyekeznek védeni a lakosságot a mérgező porttól. A kormány pedig szigorú felelősségre vonást ígér, és a szennyező fizet elvét szeretné érvényesíteni, ahogyan erről Magyar Péter miniszterelnök tegnapi bécsi látogatásán is beszélt. Hegedűs Katalin összeállítása.
Április 13-án derült ki, hogy Szombathelyen 24 utcát ausztriai kőbányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal terítettek le. A veszélyes anyag jelenlétére ezt követően több más nyugat-dunántúli településen is fény derült. Zalaegerszegen például utcákat és egy parkolót is le kellett zárni, mondta Balaic Zoltán polgármester a Hajnaltáj című műsorban. A városvezető elmondta, az április 30-ai kormányhatározatnak megfelelően haladéktalanul megkezdték az érintett közterületek felmérését. A szakemberek azóta folyamatosan kérik be a szükséges adatokat és szerződéseket a helyi kivitelezőktől.
Leérkezett adatokból az derült ki, hogy három érintett helyszín is lehet. De az is lehet, az nekem természetesen nem volt elég, hiszen ilyenkor van egy protokoll, ezért elvégeztettük akkreditált laboratóriumban a mérést is. A mérési eredmény tegnap érkezett meg, és így aztán valóban hivatalos megerősítést nyert a három érintett helyszín. Az egyik a kis Sorudi és Mártirok útja sarkán lévő parkoló. Ez egy 100 férőhelyes parkoló, tehát egy nem túl nagy, de azért egy sarokteleket elfoglaló parkoló, illetve egy külső városrészben két kis utca, az Áfonya utca és az Estike utca. Miután kiderültek ezek a hivatalos adatok, mi azonnal a szükséges lépéseket megtettük. Tegnap rendelkeztünk a parkoló lezárásáról, most pedig egy ideiglenes fedést is kap, majd lefóliázzuk a teljes területet. Másrészt pedig elrendeltük a két érintett utcában a 10 km/h sebességkorlátozást. De a végső megoldás az természetesen az lesz, hogy a zuzalékburkolat eltávolítása után aszfaltburkolattal zárjuk le ezeket a területeket.
A legfrissebb hatósági vizsgálatok Sopronban a 34 bevizsgált útszakaszból 19-ben mutattak ki azbeszt tartalmú kőzetet az utak burkolatában. A kialakult helyzet miatt meghozott intézkedéseket a lakosok indokoltnak tartják, az M1-nek nyilatkozó Kovács József is.
Ez a betonőrremény, amikkel ezeket a dűlőutakat javították. Ezek az időben rettenetesen poroznak, és ha valaki autóba ül, az nem érzi, mert keresztül megy rajta, de fölveri a port, aki utána megy gyalog vagy biciklivel, az mind belélegzi.
Farkas Ciprián, Sopron polgármester a lakosság védelme érdekében elrendelte az érintett útszakasz kálciumkloridos kezelését is, ami stabilizálja a burkolatot és jelentősen csökkenti a porképződést.
A mérések alapján arra engednek következtetni a szakértők, hogy számos esetben az a gyanú, hogy ráhordással szennyeződtek az önkormányzat utak. Ez pedig azt jelenti, hogy arra kérjük a magáningatlanok tulajdonosait, hogy amennyiben kétségük merül fel az ingatlanokon levő kőzolék eredetét illetően, akkor tisztázzák, próbálják meg annak tisztázni az eredetét, valamint hogyha gyanú vagy probléma merül fel, akkor haladéktalanul értesítsék a kormányhivatalt.
Az azbest szennyezés már a országos problémává nőtte ki magát. Csak Vas vármegyében 20-30 település érintett, de egy Ausztriából származó azbest tartalmú útburkolat miatt már Fejér és Heves vármegyéből is érkeztek bejelentések. A Heves vármegyei Petőfi bányán ráadásul egy lakóövezet közvetlen közelében, mindössze karnyújtásnyira a helyi óvodától több száz köbméternyi, életveszélyesen magas azbest tartalmú illegális hulladékra bukkantak. A gyanú szerint a mérgező törmelék az egykori lőrinci azbest cementgyár korábbi mentesítése során kerülhetett ide, és helyenként méteres magasságban tornyosul. Kismihók Tamás vármegyei képviselő az M1-nek elmondta, a 2004-ben bezárt is 2013-ban lerombolt üzem maradványai vélhetően titokban kerültek a község határába.
A lakossági bejelentések alapján, ami gyakorlatilag egy véletlen kvadozás útján derült ki, hogy hova is tüntették el ennek a veszélyes azbesznek egy részét. Itt gyakorlatilag egy lerakóval vagyunk szembesülve.
A lőrinci azbesz gyár az ország leghírhettebb gócpontja, amely bizonyítottan tömeges megbetegedéseket és haláleseteket okozott a térségben. Az üzem 2013-as elbontása hatalmas környezetvédelmi botrányba torkollott. Az épületeket szakszerűtlenül gyakorlatilag a lakosságra robbantották rá. Ráadásul a keletkezett több ezer tonnányi mérgező törmeléket 2 évig fedetlenül hagyták, így a szél szabadon hordhatta szét a halálos rostokat. Azonnali intézkedést és felelősségre vonást ígér Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter az azbest szennyezés ügyében. A tárcavezető mindössze 2 nappal a beiktatása után Szombathelyre utazott, ahol kijelentette, ez egy olyan halaszthatatlan ügy, amellyel azonnal foglalkozni kell. Kiemelte, a veszélyelhárítást követően megkeresik a felelősöket és velük fizettetik ki a jelenlegi állami mentesítés költségeit.
A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakint be kell hajtani.
A miniszter szerint a helyzet egy vírushoz hasonlít, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik.
Sőt, ez azóta meg is történt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ugyanis tegnap azt közölte a Facebook oldalán, hogy a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonosával, és mától teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Egy fontos környezeti témával folytatjuk a következő percekben is. Ősszel vagy télen egy-egy vidéki településen járva ugyanis könnyen megcsaphatja az orrunkat az a jellegzetes füstszag, ami az avarégetés következménye. Ennek vetne véget a levegő munkacsoport projektvezetőjének kezdeményezése, aki szerint ez a tevékenység amellett, hogy környezetszennyező, fontos tápanyagok talajba juttatását is gátolja. Hogy mire gondol pontosan, azt már is megkérdezem Horváth Zsolt, agrármérnök, környezetvédelmi mérnök közgazdásztól, a levegő munkacsoport projektvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát kezdjük egy rövid történeti visszatekintéssel, mert ez fontos, hogy megértsük azt, hogy mi zajlik most. Mi volt a szerepe, vagy mi egyáltalán a szerepe az avarnak a mezőgazdasági gazdálkodás szempontjából, és hogyan jutottunk el odáig, hogy most elégetik?
Az avar természetes módon keletkezik, nem csak az erdőkben, hanem házi kertekben, mezőgazdasági termelés során is. Egészen a 19. század végéig teljesen ismeretlen fogalom volt Magyarországon, sőt, gyakorlatilag az egész világon, mégpedig pontosan azért, mert ezeket a tápanyagokat, hogyha helyben hagyták, beforgatták a talajba, vagy csak hagyták feltáródni, akkor javította a talaj vízgazdálkodását, és tápanyagokkal látta el a növények számára. Annak idején nem volt szemétszállítás, minden ház végén ott volt a szemét domb, ezt jól ismerjük a kiskakasos meséből, és erre a szemétdombra az állati trágyával összekerelt, kevert leveleket bevitték az emberek, majd a következő tavasszal vagy a rákövetkező évben egyszerűen szétterítették a területen. Annyira értékes tápanyagnak számított, hogy senkinek nem jutott eszébe ezt az tápanyagot elégetni, de tovább megyek, létezett egy olyan mesterség, aminek az volt a neve, hogy avargyűjtő. Olyan nagy szükség volt az avarra, annyira felismerték ennek a jelentőségét, hogy az erdőből behordták az avart a városokba és településekbe. Ez egy külön foglalkozás volt, időszakos foglalkozás, hogy ezzel is javítsák a talajaiknak a minőségét.
Na de hát felmerül a kérdés, hogy akkor innen hogyan jutottunk el odáig, hogy ez egy, hát idézőjel betéve üldözendő dolog lett az avar.
Hát egy nagyot kell ugranunk hozzá, igazából a II. Világháború után indult meg 48-ban, illetve 48 utáni években az erőszakos tészesítés, ami azt okozta Magyarországon és a keleti blokk többi országában is, mert itt minden országban jellemző volt ez a folyamat, hogy a kisgazdaságok megszűntek, nagyobb TSZ-ekbe lettek kényszerítve, és csak egy kisebb házi kertet, néhány ezer négyzetméteres kertet tarthattak meg az adott személyek, a kisgazdálkodók. És Ebben az időszakban egészen egyszerűen a szovjet mintára behozott tankönyvek és mezőgazdasági könyvek már technológiai szükségszerűségként hivatkoztak a égetésre. Tulajdonképpen az akkor fejlődő tudománynak ez egy félreértelmezése volt, hiszen azt mondták, hogy azokat a betegségeket és kórokozókat, amelyeket egyébként pont a monokultúrás termesztés hozott fel, tehát a TSS-ítés miatt jelentek meg, ezeket valamilyen módon el kell pusztítani. Nem voltak ismeretében azoknak a, annak a tudásnak, ami megmutatta volna számukra, hogy a talaj és a az növénytermesztés életközössége, az egy élő biomassa, amiben nincsen szükség arra, hogy kiírtsuk ennek a nagy részét, hiszen akkor sokkal kevésbé tudjuk biztosítani a termesztés feltételeit.
Na most akkor azt látjuk, hogy tápanyagoktól megfosztjuk a földet azzal, hogyha elégetjük az avart, de milyen káros hatása van ennek, milyen káros anyagok szabadulnak fel egyáltalán, ha a környezetszennyezés szempontjából nézzük, akkor mit okoz az avaréget?
Emberi egészség szempontjából borzasztó az avarégetés, nyugodtan kimondhatjuk. Ha van egy ilyen tapasztalati számunk, hogy egy 100 kg-os kupac avar elégetése, amely ugye enyhén nedves, összegyűjtött avar, hiszen soha nincs idő a megszárítására. Ez gyakorlatilag nem lánggal ég, csak füsttől, egy nagyon lassú égéssel szabadul meg tőle az ember. Ez körülbelül 40 és 120 nanométer közötti tartományú részecskéket bocsát ki magából, amely a 100 kilós avar esetében elég arra, hogy egy 1000 fős település teljes légmennyiségét 100 méteres magasságig határérték felett elszennyezze. Egyetlen egy kupac avar. Márpedig amikor avarégetési napok vannak, a tapasztalataink alapján számos önkormányzatnál jártunk, és arra panaszkodtak, hogy amikor lehet avart égetni, szinte még az is éget, akinek nincs. Annyira füstös a települések levegője, hogy a háziasszonyok, bocsánat, nem csak háziasszonyok, hanem bárki, aki mondjuk kiteregeti a ruháját, azok arra panaszkodnak, hogy újra mosni kell, mert annyira büdös, a gyerekeket nem engedik ki a szabadba, illetve a lakásba is beissza magát ennek a füstje.
Mi kell ahhoz, hogy ebben változás legyen? Vagy lehet ezt törvényileg tiltani, vagy inkább a szemléletformálás itt az, ami célra vezető?
Mind a kettő. Először is fel kell ismerni, hogy az avarégetésre nincsen szükség. Számos tévhit van, amelyeket nagyon könnyen meg lehet, nagyon könnyen ellene lehet tenni, hiszen tehát itt van a legnagyobb jelentősége a szemléletformálásnak. Ezen kívül pedig három jogszabályi szint határozza meg Magyarországon ma azt, hogy egyáltalán lehet avart égetni. Van egy levegő minőségvédelméről szóló kormányrendelet, ami tiltja. De lehetőséget ad arra, hogyha egy magasabb szintű jogszabály, például egy törvény engedi, akkor szabályozzák mégis. A környezetvédelmi törvény pedig sajátos módon éppen a COVID-vészhelyzet idején beemelt szabályozása, amelyet azt gondoltuk, hogy átmeneti lesz, de jelenleg állandóan benne van, azt mondja, hogy ha az önkormányzat saját hatáskörben szabályozza, akkor lehet. És vannak önkormányzatok, akik a törvény 2021-es életbe lépése után szándékosan megengedték az égetést, azonban számos önkormányzat megtiltotta, vagy nem hozott szabályozást, ezért az általános tiltás van érvényben jelenleg is.
De mennyire elterjedt akkor ennek ellenére, vagy hogyan lehetne jobban visszafogni akár egy törvényi tiltással? Milyen szándék van egyébként erre akár a kormányzati részről?
A kormányzati részről egyelőre még csak tapogatózunk, tehát nem tudjuk, hogy szándék van-e rá. Mi egy pici időt még adunk, hogy felálljon az új élőkörnyezet minisztériuma, és a jövő héten, tehát nem is olyan nagyon pici időt, már konkrét levéllel és javaslatokkal fogunk jelentkezni náluk a visszavonás céljából. Nagyon egyszerű a megoldás. A környezetvédelmi törvényből másfél sort ki kell venni, amely jelenleg az önkormányzatok számára megengedi, hogy szabályozással, saját rendelettel, rendeletalkotással megengedjék az avarégetést. Innentől kezdve törvényi lehetősége nincsen, és utána jön be a szemléletformálás lehetősége. Ráadásul most van itt a lehető legjobb idő, ugyanis az első égetések valamikor majd október végén fognak elkezdődni. Ha még nyáron megtörténik a tiltás, akkor nagyon gyorsan végig lehet vinni a szemléletformáló folyamatot. És hagyd mondjak el annyit, hogy nagyon sok településen voltunk, lakossági fórumot tartottunk, beszéltünk önkormányzatokkal, polgármesterekkel, ahol betiltották már a múltban, ott a lakosság egy nagyon rövid, néhány hetes elégedetlenség után csak az előnyeit érezte. És a legnagyobb településtől, megyeszékhelytől a lehető legkisebb településig vannak jó példák, és ez is mutatja, hogy működik.
Na hát, akkor sok sikert kívánunk ehhez, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Az avar égetést tiltaná be tehát Horváth Zsolt agrármérnök, környezetvédelmi mérnök, közgazdász, a levegő munkacsoport projektvezetője, és hogy hogyan lehetne ezt megtenni, arról is kérdeztem őt az elmúlt percekben. Kutatások szerint azok a középiskolások mozognak a legmagabiztosabban a digitális világban, akik először gondolkodni tanulnak meg, nem pedig okostelefont kezelni. Aki ugyanis megtanul logikusan és önállóan gondolkodni, az a jövőben bármilyen új technológiát villámgyorsan elsajátít majd. Véli Pötl Ákos, a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központjának digitális gyermekvédelmi szakértője, akit Hegedűs Katalin kérdezett.
Kezdjünk a kérdések kérdésével, méghozzá, mikor adjunk először okostelefont a gyermek kezébe?
Hát erre nekem van egy nagyon frappáns válaszom, akkor adjunk telefon neki, amikor nem bánjuk, hogy pornót néz. Nem véletlen mondom ezt, ugyanis az a gyerek, aki megkapja a telefont, az megkapja mindent az okostelefonnal. Nem csak azt kapja meg, amit a szülő szeretne, hogy használjon, hanem azt is, amit a szülő nem szeretne, hogy használjon. Tehát egy mini számítógépet kap a zsebébe, és azt mérjük, hogy 11 éves korban már a gyerekek 80%-ának van telefonja, és szinte mindegyik kivétel találkozik 11 éves korában már ilyen videóval, hogy megkapja a telefon.
Nagyon sok, legalábbis a kutatások azt mutatták ide, majd ön megerősít, hogy megnövekedett a szorongó gyermekeknek a száma, vagy azoknak a fiataloknak a száma, akik valamilyen mentális zavarral küzdenek. Ezek egyenes arányban állnak ezzel a jelenséggel?
Az egyik leggyakrabban kutatott terület az a mentális egészség és a mentális jólétnek a viszonya a gyerekeknél. Van például egy nagyon nagy kutatás Amerikában, amit 2017-ben kezdtek, ez az úgynevezett ABCD kutatás. Ez a legnagyobb és leghosszabb serdülőkori agyfejlődés és kognitív kutatás. Ebben 12.009-10 éves gyerek indult el a kutatásban 17-ben, és ez 27-ig fog menni, tehát azt hiszem, hogy 10 évig. És konkrétan az a kutatás lényeg, hogy folyamatosan vesznek fel adatokat, és ezeket rendelkezésre bocsátják más független kutatóknak, tudnak benne adatvételezéseket tenni, és tudnak mondjuk levonni következtetéseket. Van egy ilyen, ami 25-ben például pont egyet szoktam az eladásokban is elmondani, amiben egyértelmű egy 4 éves adatvétellel megállapítják, hogy minél korábban kezd a gyerek közösségi médiát használni, annál nagyobb esélye lesz depressziós. A Stanford Egyetemnek a gyermekpszichiátere, az Anna Lemke, ő úgy fogalmazott, hogy minél korábban kerül a méreg a szervezetbe, annál nagyobb pusztítást okoz. Alapvetően látjuk ezt a problémát. Hogyha a kicsit a problémát akarjuk jobban megnézni az alapjaiban, akkor a lányoknál inkább a közösségi média használat és az abból adódó depresszió, szorongás, testképzavar, ami a jellemző. A fiú fiúknál meg inkább a videójátékok okozta. A való életből, a virtuális világba szippantó hatás, itt a szupernormális stimulusok, tehát egy sokkal felturbózott, érdekes és stimuláló környezet által fiúk átszippantódnak oda. A másik probléma pedig az, hogy az erőszak iránt érzéketlenít őket, ilyen pavlovi módszer, amikor igazából az öröm, boldogság, jól érzem magam, összekötődik ilyen pavlovi csengőként, ugye összekötődik az erőszakkal, a lövöldözéssel, a vérrel, és ezáltal érzéketlenednek az ilyen jellegű tevékenység iránt, tehát hogy nagyjából ez, ami így jellemző leginkább.
Egy kamasz számára mennyi lenne az ideális, vagy az egészséges képernyőidő, tehát hogy mennyi időt kellene eltölteniük a képernyő előtt úgy, hogy annak ne legyen romboló hatása?
Egy óra. Tehát amit mondanak a kutatások, hogy egy óra alá tudják szorítani, akkor az, ami még elviseli az idegrendszert, persze nem mindegy, hogy hány éves korban. Tehát, hogy egy kamaszról beszélünk, mondjuk beszélünk egy ilyen általános iskola felsős, tehát 7.-8. osztálytól, tehát, hogy addig vissza tudja szorítani, akkor az már nagyon pozitív hatással van. Csináltunk egy éve itt pár szakértő kollégámmal, a Váci Egyház megyének vezetésével készült egy kutatás, egy ilyen kísérleti kutatás, digitális bőjt néven. Kutatásban az volt a lényeg a kutatásnak, hogy 128. osztályos diákot a bőjt időszakban arra kértük, hogy 4 hétig csökkentsék a képernyőidejüket.
Sikerült?
Igen, nem is ez volt egy, hogy csökkentsék, csak hanem az, hogy 4 hétig amennyivel tudják csökkentsék. Tehát 20-30%, mondjuk 6 óráról 3-ra, 7 óráról 4-re. Mindenkinek sikerült, de nem is ez volt a kutatás lényeg, hanem az elején a klinikai szakszilógus segítségével bemértük a figyelmi és az érzelmi dolgaikat, ugye, meg a figyelmi képességeiket tesztekkel, meg a végén visszamértük őket. És az lett az eredménye, hogy minden egyes mutató az 10-25%-kal nőtt, javult. Csak azáltal, hogy pár óra képernyőt csökkentettek a fiatalok, tehát nagyon jól mutatja az okokozati összefüggést, a kauzalitást, hogy mivel állnak szembe a fiatalok, és mit kéne csinálni.
Ön a Kapcsolj ki mozgalom alapítója is. Mikor jön el az a pont, amikor a korlátozás már nem segít, és digitális méregtelenítésre van szükség? Egy szülő ezt hogyan tudja felismerni, vagy milyen jelek azok, amik felismertethetik vele, hogy a gyermek kezéből, vagy a gyermek elől el kell venni azt az okos eszközt, okos telefont?
A legszembetűnőbb jele, vagy a red flag, amit szoktuk mondani, az, amikor a gyerek motivációt veszt. Tehát amikor a gyerek általánosan elkezd érdektelni válni minden dolog iránt, kivéve az okostelefon, a közösségi média, a videójátékok, vagyis dopamin háztartása felborul, és a magas dopamin termelő tevékenységek iránt kezd el csak érdeklődni, ugyanis amik a videójátékok, a közösségi média, az ugyanolyan magas termelő a dopamint, ugyanúgy felborítja a háztartást, mint a cigaretta, alkohol, drog, tehát ugyanabban a kategóriába esik, és a gyerekeknél ugyanez történik meg, és az első red flag a szülőknél az az, azt szoktuk mondani, az első árulkodó jel, amikor a gyerek mondjuk elkezdi abba hagyni azokat a tevékenységeket, amit addig imádott csinálni. Már nem akar edzésre járni, mert unalmas. Nem akar kimenni az udvarra, nem akar menni táncórára, nem akar a barát, semmit nem akar csinálni, csak az adott tevékenységet, amitől a magas dopamin kapja, úgyhogy ez szokott lenni a legfontosabb jel a szülőknél. Van, hogyha nem konkrétan ezt látja a szülő, akkor a gyereknek a viselkedésében beáll egy változás. Tehát elkezd gyerek csendesebb lenni, ilyen kedvtelen, érdektelen, fekszik, semmihez nincs kedve, nem csinálja, elveszett a motivációt. Egy kamasz gyereknek, a limbikus rendszerének, ami az érzelmi és motivációs központja, annak szuperul kéne működnie. Tehát annak nagyon-nagyon erőteljesen kell működni, a gyereknek kell előre menni. Annak a gyereknek ugye nem csak azt, amit szoktam mondani, egy kamasz, ugye egy érzelmi hullámvasúton van, meg a legkisebb apró dologra már plafonon van, meg összevesznek, kivékülnek, de annak a gyereknek motiváltnak kell, annak a gyerek akarnia kell dolgokat, akar előre menni, akar megismerni új dolgokat. Hogyha ez megváltozik a hátrányára, akkor az egy probléma, hogyha szülnek ez van észre kell venni első körben.
Mi lehet a természetes ellenszer vagy megoldás a digitális világgal szemben? Mit mondanak a pszichológusok, mit mondanak a neurológusok?
Késleltetni a készüléket. Tehát a gyereknek addig késleltetni, amíg az önkontroll képessége olyan szintre nem jut, hogy saját maga tudja ezt kezelni. Ez mikor van? 17-18 éves korban. A gyerek idegrendszeri fejlődése 14-15 éves korban kezd el, onnantól kezd az erősödő lebeny, a magasabb gondolkodási rész, a végrehajtó funkciók vannak, mind a kritikus gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, indulatszabályozás, tervezés, szervezés, önkontroll, akkor kezdenek el megszilárdulni. Tehát hogy az a gyerekek a legkompetensebbek és leginkább rendelkeznek a digitális írástudással a középiskolában, akik megtanultak gondolkodni az általános iskolában, vagyis kevesebb technológiát használtak, és ezáltal az algoritmikus gondolkodásuk, az analóg módon tanult dolgok miatt az idegrendszerük nagyon érett, tehát elkezdett érni, megfelelően megerősödtek az idegpályák az agyban, és onnantól kezdve annak a gyereknek az idegrendszerre bármilyen új technológiát rá lehet építeni. Az a gyerek, aki megtanult egy eszköz használni tökéletesen, az eszköz elavul, és utána mehet a következőre. aki meg tanul gondolkodni, az minden eszköz, minden technológiát nagyon gyorsan el tud kezdeni használni, ez a digitális kompetenciának.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sopszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken lehet egy-egy zápor. Többfelé erős lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Napos, száraz és szeles időre számíthatunk az egész hosszú hétvégén.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 22-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Bécsben tárgyalt Magyar Péter. Christian Stocker kancellár reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek a kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez.
Rendőrségi vizsgálat indul a BYD szegedi gyára mellett szétszórt alkilbenzollal szennyezett föld ügyében.
Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Következnek a részletek. Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, hangsúlyozta Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral.
Magyar Péter kitért arra is, hogy megegyeztek további közös kormányülések megtartásában. Szeptemberben várhatóan Gödöllőn a Grassalkovics-kastélyban találkoznak. A miniszterelnök hozzátette, a két országnak számos közös érdeke van, azonban nem fognak mindenben egyetérteni.
Ez igaz minden Európai Uniós tagállamra, hogy vannak közös érdekeink, vannak közös projektjeink, de van, amiben különbözőképpen látjuk a világot, és különbözik az érdekünk. Amit tudok mondani, és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tagja, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
A dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután az osztrák kancellárral tárgyalt.
Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a súlyosan rákkeltő anyag jelenléte a határérték 300-szorosát is meghaladja a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrákbányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken.
Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD gyárnál. Az elmúlt hónapokban ugyanis csaknem 200 000 köbméter letermelt humuszos termőréteget szállítattak el az építkezés területéről, melyet mezőgazdasági területeken terítettek el. A föld egy része azonban vélhetően alkilbenzollal szennyezett, vagyis rákkeltő.
Vad Róbert, a Csongrád család vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, a Csongrád család vármegyei kormányhivatal az év elején kezdte vizsgálni, hogy a cég betartotta-e a környezetvédelmi szabályokat, majd néhány hete feljelentést tettek.
A Csongrád család vármegyei kormányhivatal május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád család vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tette eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte a nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Borna Szabolcs közösségi oldalán hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészségét. Hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, zöldségekre és gabonatermékekre is vonatkozik majd.
Benyújtotta az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatát a Tisza párt. Az előterjesztésben többek között szerepel, hogy nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig kormányzott. Emellett törölnék az alaptörvényből az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelméről szóló bekezdést. Ennek célja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének megalapozása. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Egy egyszerű mondat lesz valószínűleg.
A hétfői kormányülés után egy kérdésre válaszolva beszélt Magyar Péter arról a javaslatról, amivel a Tisza kormány maximalizálna a miniszterelnöki mandátum időtartamát. A kormányfő az akkor még csak tervezett javaslatról azt mondta, az intézkedés mindenkire vonatkozik majd.
Úgy lesz meghatározva, hogy senki nem lehet, semmelyik magyar állampolgár, ez nem vissza, ez rám is ugyanúgy fog vonatkozni, pedig nekem is már van a miniszterelnöki ciklusomból eltelt már pár nap, nem olyan sok, mint Orbán Viktornak, de ez rám ugyanúgy fog vonatkozni, mint minden magyar állampolgárnak.
Szerdán pedig benyújtotta a Tisza párt az országgyűlésnek az első alaptörvénymódosító javaslatát, amelynek első pontja arról szól, hogy két ciklusban maximalizálnák a miniszterelnök mandátumát. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be, áll az indítványban. A dokumentum 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, ami azt is jelenteni, hogy Orbán Viktor már nem lehetne ismét miniszterelnök.
Bármit el lehetne.
A Fidesz frakció vezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex Orbánnak a Tisza alkotmánymódosító javaslata. Gulyás Gergely szerint, ha alkotmányozni lehet visszamenőlegesen, akkor bármit meg lehet tenni.
Önmagában a visszameges hatály, amit múlt héten még az igazságügyminiszter asszony is nevezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszameges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni.
A Bécsben tárgyaló Magyar Péter nagyon röviden reagált arra, hogy az ellenzék szerint a módosítás visszamenőleges hatályú lenne.
Szerintünk meg nem.
A Tisza párt előterjesztése más pontokon is változtatna az alaptörvényen. Törölnék például az alkotmányból azt a bekezdést, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. A módosítás célja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének megalapozása.
Szakít Magyarország 1000 éves történelmével.
A KDNP frakció vezetője elfogadhatatlannak nevezte a rendelkezést, ami szerint az 1000 éves államiságunkkal való folytonosságunkat szakítja meg. Rétvári Bence arról is beszélt, hogy a tiszás módosítás részt üt azon a pajzson is, ami a migrációval szemben védi Magyarországot.
Az önazonosságvédelme és a keresztény kultúra védelme pedig együtt jelentett egy védvonalat a migrációval szemben. Ez egy alkotmányos védvonal, védőpajzs volt azzal szemben, hogy ide tömegesen más kultúrából embereket betelepítsenek.
Az előterjesztés harmadik pontja arra tesz javaslatot, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is a nemzeti vagyon része, az alapítói jogokat pedig a kormány gyakorolja, amely meg is szüntetheti ezeket az alapítványokat. Ez a módosítás 21 egyetem, valamint a Matthias Corvinus kollégium működésére lenne hatással. Az indoklás szerint ezzel teremtenék meg a demokratikus kontrollt. A módosító javaslat bejelentése után csütörtökön diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzésért, amit már több mint 600-an írtak alá, jelentette be közösségi oldalán az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke. Orbán Balázs az előző miniszterelnök politikai igazgatója szerint a fennmaradás nem pártpolitikai kérdés, hanem a jövő nemzedékeinek esélye. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze, legkorábban akkor kezdhetik a vitát a Tisza párt előterjesztéséről.
Magyar Péter felszólította az államfőt, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát.
A miniszterelnök azt írta a Facebook oldalán, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására. A kormány kedden tette közzé a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának az igazságügyi minisztériumban található részét. A Sándor Palota akkor közleményben tudotta, hogy hivatalos megkeresés esetén átadják a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak.
Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése az itthoni szárazságban, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az országban halmozott csapadék hiány van, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Hozzátette, a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén.
A Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztásnak a szintjét az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság a hétvégén, és ez például összesen 1.600.000 köbméter többletvízkészletet jelent ebben a duzzasztott térségben. De például emellett a Tisza megemelt vízszintje Bodrog mellett a keleti és a nyugati főcsatornák a Körösvölgy vízpótlására is hatással van, illetve Körösök vidékén például átlagosan 27 mm-nyi csapadék esett, és itt például a lefolyásnak indult többletvízkészleteket a műtárgyak zárásával a csatornák medrében tartották a vizet.
Még csak nem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő oldalán, közölte a portál ügyvezetője. Tóth Béla a Kossuth Rádióban ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét arra, hogy még májusban érdemes foglalni.
Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága miatt csak legálisan működő tábort válasszanak. Hozzátette, fontos például, hogy már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát. A szülő és a táborosztató között létrejött megállapodásnak pedig tartalmaznia kell, hogy mekkora összegért, milyen ellátást és programokat biztosítanak a gyermeknek.
Ez azért nagyon fontos, hiába tűnik száraznak, mert innentől kezdve elvárhatjuk, hogy a táborosztató minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartson, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk, egészségesen menjen a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen jöjjön haza, így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk, hogy mi minden tábort egyesével ellenőrzünk, tehát minden, ami a rendszerünkben megtalálható, azok legálisan működő, jó programmal rendelkező táborok, de ha máshol keresnek a szülők, szívük joga, nyugodtan, csak én azt kérem, hogy nagyon alaposan nézzünk körül.
4:08 lesz 4 perc múlva, itt a Krónika. Több mint 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándok vonata a szombati Csíksomlyói búcsúra. Ezúttal is a vonaton utazott 300 fiatal szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében.
Az idei csíksomlyói búcsú szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A szombathelyi megyés püspök a Krónikának azt mondta, Csíksomlyó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán a legerősebben dobog.
Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándok vonattal Csíksomlyóra.
Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére, közölte a társaság vezérigazgatója.
Hegyi Zsolt elmondta, a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé is emelkedik a helyek száma. Az Intercity-ken nagyjából 10%-kal, a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz pedig több kocsit kapcsolnak, emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalom szervezést.
Ezen a hétvégén a budapesti fejpályaudvarokon tartalékszerelvényeink is lesznek személyzettel, hogyha bármi probléma történik, akkor ezek is segíthessék az utasok elszállítását. Azt kérem mindenkitől, aki a hétvégén utazik, hogy lehetőség szerint minél hamarabb váltsa meg a menetjegyét és az intercity vonatokra a helyjét is. Ezzel tudnak a leginkább segíteni, a kollégák napról napra nézik, hogy alakul a vonatok foglaltsága, és ott avatkoznak be, azt a vonatot erősítik meg, ahol erre a leginkább szükség van.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart, hosszabb menetidőre készüljenek.
Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bak térségében a reggeli csúcs miatt lelassul a haladás, 2-3 kilométer hosszan torlódnak a járművek. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Lassulást tapasztalhatnak ma reggel is az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a határúttól, illetve az M3-ason befelé a Szerencs utcához közeledve. Akadozik az előrejutás az Üllői úton is befelé az Ecseri út előtt, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főút bevezető szakaszán pedig a város határ és a Pünkösdfürdő utca között. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23-28, késő este 13-20 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor. A negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Romlottak a gazdasági kilátások az Európai Unióban a közel-keleti helyzet miatt. Erről is szó lesz Berek Patrícia összeállításában.
Lassuló gazdasági növekedésre és gyorsuló inflációra számít az Európai Bizottság. A tavaszi előrejelzés szerint a közel-keleti konfliktus okozta energiaársok újabb drágulási hullámot indíthat el, és felborítja a korábbi gazdasági előrejelzéseket. Február előtt még mérsékelt ütemű gazdasági növekedésre és az infláció csökkenésére számított az uniós testület. Az iráni háború kitörése és a hormuzi szoros lezárása azonban jelentősen megváltoztatta a kilátásokat, közölte a bizottság. A meredeken emelkedő energiaárak nagy terhet rónak a háztartásokra és az európai vállalatokra egyaránt. Valdis Dombrovskis uniós biztos közlése szerint a gazdasági bizonytalanság miatt a belső fogyasztás is visszaesett. A háztartások visszafogottabban költekeznek és a gazdasági beruházások is lassultak, ami az export kilátásokat is rontja. A bizottság szerint ugyanakkor megtérülni látszanak az EU befektetései az energiadiverzifikációba. Az ukrajnai háború kitörése óta Európa ellenálló képessége nőtt ezen a téren, miközben csökkent az energiafogyasztása is. Ami Magyarországot illeti, a jegybanki politikában további kamatcsökkentéssel, valamint az államadósság kockázati felárak mérséklődésével számol a bizottság. A tavaszi előrejelzés szerint hazánkban a bruttó hazai termék idén 1,8%-kal nő, míg jövőre ez a növekedés 2,1%-os lesz. Az inflációt idén 3,2%-ra teszik, és a beruházások növekedésével számol. A magas energiaárak azonban hazánkban is kockázatot jelentenek. Mindemellett, ha Magyarország lehívhatná az uniós forrásokat, az javítaná a gazdasági kilátásokat, teszi hozzá a prognózis. Az általános államháztartási hiány magas szinten lesz az idén, meghaladhatja a 6%-ot is. A tartósan jelentős hiány tovább növelheti hazánk GDP arányos államadósságát is.
Jó reggelt, Magyarország!
Törőcsik Zsolttal.
8:02. A magyar választók 60%-a szerint le kellene mondani a Súlyog Tamás köztársasági elnöknek. Azt illetően ugyanakkor már nem ennyire egyértelmű a kép, hogyha ez nem történik meg, el kellene távolítani hivatalából az államfőt. Legalábbis ez derült ki a 21 kutatóközpont napokban készített felméréséből, amelynek részleteiről Róna Dánielt, a 21 kutatóközpont igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszönöm a kérdést.
Nevezhető ez társadalmi egységnek, ami Súlyog Tamás lemondása körül kialakult?
Inkább többségnek mondnak egységnek. Az egység az ugye arra utal, hogy szinte mindenki ezt gondolja, azért az túlzás, de egy nagyon jelentős többség egység kívül azt szeretné, hogy mondjon le a köztársasági elnök. A teljes társadalom 60%-a, de a véleményt nyilvánítóknak a kétharmada, mert 9% nem tudta, és 31% nyilatkozott úgy, hogy nem mondjon le. Tehát azok körében, akik egyetlen véleményt tudtak formálni, azok körében kétharmad, egyharmad az arány.
Mennyire látszódnak ebben a kérdésben a pártpolitikai törésvonalak? Mit mutat ez a mérés?
Elég erősen. A Tisza szavazóknak majdnem 90%-a kívánja a lemondását, míg a Fidesz szavazók közül csak minden tizedik vélekedik így. Tehát ez egy nyilvánvalóan óriási különbség. Ez nem meglepő a két párt álláspontja ismeretében.
Ugye vizsgálták azt is, hogy ha nem történik meg Súlyog Tamás lemondása, akkor el kellene távolítani a hivatalából a köztársasági elnököt. Erre 52% felelt igennel a kutatásuk szerint. Mit mutat az, hogy itt már azért más arányokat látunk?
Leginkább azt mutatja, hogy ez két külön kérdés, és aki azt mondta, hogy ne mondjon le, és töltse ki a mandátumát, attól értelemszerűen nem kérdeztük meg, hogy egyébként örülne neki, hogyha eltávolítanák. Tehát az 52% az az a teljes mintában, aki mindkét kérdéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogyha lett volna még harmadik kérdés, akkor aztán további lemorzsódás is lett volna, de hát ez is egy többség. És megint nem arról van szó, hogy 48% nem szeretné, hogy eltávolítsák, hanem 31% úgy gondolja, hogy ne mondjon le, 6% az, aki kifejezetten ellenzi az eltávolítást, de a lemondást támogatja, és 11% meg a nem tudja kategóriába került, akiket ugye hiba lenne bármelyik oldalhoz is sorolni. Tehát, hogyha ismét azt nézzük, hogy kik azok, akik egyáltalán véleményt formáltak a kérdésről, és körülben mi az arány, akkor azért az nagyobb, mint 52%, szóval többség van Súlyog Tamásnak még az eltávolítása mellett is. Értemszerűen kisebb a többség, mint a lemondás mellett.
Világos. Összességében hogyan látja most ennek a vitának, ha nevezhetjük ezt vitának, ami a miniszterelnök és az államfő között kialakult, a társadalmi megítélését, mert azért voltak olyan Tiszát támogató közéleti szereplők, mondjuk Puzsér Róbert volt talán ebben, aki az egyik legkarakteresebb véleményt megfogalmazta, hogy akár mártírt is csinálhat Magyar Péter a túlzásba vitt támadásokkal Súlyog Tamásból. Ön hogy látja, hogy hol lehet ez a határvonal?
Nehéz megmondani, nem csak véleményformálók, hanem szavazók esetében is van ilyen. Láttuk, hogy a Tisza szavazóknak is nagyjából tizede azért nem lelkesedik a köztársasági elnök lemondása iránt. Tehát azt gondolom, hogy azért ez természetes, tehát itt egy példátlan dologról van szó. Mármint az nem példátlan, hogy egy köztársasági elnök lemondjon, de hogy annak hatására mondjon le, hogy a kormányfő felszólította, az azért nem történt meg. Itt, amikor lemondtak köztársasági elnökök, akkor egy olyan botrány tört ki, ami miatt ők maguk is tarthatatlannak érték a helyzetüket. Szóval ő, hogy nem olyan egyszerű az eredményt átvinni. De mondom még egyszer, ennek egy nagy többség. Az utoljabb vissza egy korábbi kutatás, amiből kiderült, hogy Súlyog Tamás az egyik legnépszerűbb politikus, a kormánypárt, az előző kormánypárt szavazói között sem egyöntetű a támogatottsága, és különösen nem egyöntetű az ismertsége. Most valószínűleg azért az nőtt az elmúlt egy hónapban, Magyar Péternek köszönhetően, de nem biztos, hogy erre az ismertsége vágyott a köztársasági elnök, és előtte ő egy igen kevéssé ismert politikus volt. Nagyon sok választó úgy érte le az elmúlt több évet, hogy nem ismerkedett meg a köztársaság elnök nevével, nehezen lehet hozzákötni olyan kezdeményezéseket, ami miatt ismerték volna. Szóval azért ez is egy rendkívüli hely.
Ugye érdekes, hogy itt azért valamelyest keveredik a jog és a politika, legalábbis a különböző szereplők érverendszerét illetően, mert ugye Sólyog Tamás úgy reagált egy a héten az Indexnek adott interjúban, hogy nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, ami megalapozná az ő lemondását. A jogalkotónak ilyenkor mit kell néznie? A jogalkotó alatt most értem az országgyűlés tiszás többségét. A jogot vagy a politikát? Mert itt úgy tűnik, hogy az elvárás vagy az érvrendszer az ütközik.
Én nem vagyok benne biztos, hogy jogellenes lenne az eltávolítás. Nem vagyok alkotmányjogász, és nem engem kéne erről kérdezni. De ugye a kétharmados többség módosíthatja az alkotmányt, és pont az előző kormány, a Fidesz döntésének köszönhetően az alkotmánybíróság nem ismerhatja az alkotmány módosítás alkotmány ellenességét. Tehát, hogyha módosítják az alkotmányt, akkor módosítják a szabályokat, és akkor lehet, hogy azoknak a szabályoknak már meg fog felelni a távolítás, de mondom még egyszer, hogy jogász érdemes kérdezni. Én politológusként azt látom, hogy erre most egy nagyon erős politikai akarat van, Magyar Péter nagyon határozottnak tűnik, és hogyha Sólyog Tamás nem mond le, azt mondjuk már tudásra nem mondani a saját elhatározásából, mert nyilvánvalóan nyomás alatt van, akkor valószínűleg el fogja távolítani a parlamenti kétharmad, mert nagyon eltökértnek tűnnek.
Igen, igen, éppen ezért kérdeztem önt, hogy politikai szempontból mi az, ami ilyenkor akár kifizetődő lehet, de hogyha már erről beszélünk, hogy mi lehet politikai szempontból kifizetődő, azért ugye szó van a köztársasági elnök jogköreinek az esetleges kibővítéséről, akár a közvetlen államfőválasztásnak a lehetőségéről is. Ön hogy látja, hogy ez mennyire lenne kifizetődő a Tisza számára? Ugye Orbán Viktor is utalt arra korábban, hogy ez minden ciklus elején, amikor a Fidesz nyert, akkor is fölmerül, de végül egyszer sem lépték meg.
Én azt gondolom, hogy Radnai Márk is azért nyilatkozhatta ezt, mert ez egy komoly koncepció a Tiszában, és lehet, hogy azt gondolják, ebben van logika, hogy így könnyebb eladni az egészet a nyilvánosság előtt, hogy nem az történik, hogy Orbán Viktor kinevezettje helyett, most majd Magyar Péter kinevezettje lesz a közösségi elnök, hanem kinyitják, és a állampolgárok között választhatják meg az elnököt. Szerintem ez egy népszerűbb gondolat lenne, és szerintem az egész folyamatot máshogy nézik a választók. Tehát én azt mondom, hogy talán ezért merülhetett ez föl.
Világos, aztán azt majd a következő fél órában a jogásztól megkérdezem, hogy ez mennyire illik bele Magyarországnak a jogtörténeti múltjába, de ha már az államfőről beszélünk, ugye a Tisza napirenden tartja, és a továbbiakban is napirenden tartaná a kegyelmi ügyet, és egy friss hír pont a beszélgetésünk alatt tette közzé a Sándor Palota a kegyelmi ügyben a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat, nyilván ennek a feldolgozása ez jelenleg is zajlik, erről majd beszámolunk itt a következő percekben, a következő órákban. De miért érdeke, hogyan látja a Tisza pártnak az, hogy ezt az ügyet napirenden tartsa, akár vizsgálóbizottságot is kezdeményezzen a parlamentben ebben a kérdésben?
Mert a Fidesz számára rendkívül kellemetlen. A Fidesz bukásában a kegyelmi ügy az fontos szerepet játszott. Közvetlenül hozzájárult az ellenzék átrendeződéséhez, és a Tisza felemelkedéséhez is. A Fidesz-e kapcsolatos társadalmi elégedetlenséget még jobban megnövelte, és nyilvánvalóvá, még nyilvánvalóbbá vált, hogy a régi ellenzéki pártok ezt nem tudják kielégíteni, ezt a vágyat, ezt az igényt, és talán ezért is tudott megjelenni egy új politikai erő. Azt gondolom, hogy ez a Fidesz számára annyira kellemetlen ez az ügy, hogy bármilyen formában is van napirenden, ez a Tiszának kedvező. Az látszik, hogy a Tisza minden eszközt megragad, hogy megmutassa a különbséget a Fidesz is közte, hogy azt üzenje a választóknak, hogy most valami nagyon más következik, mint a korábbi kormányzat. Nem mosolygunk együtt, nem osztozkodunk, itt nem az van, hogy a haverok váltják egymást, hanem a politikai ellenfelek váltják egymást. És amíg a Fidesszel kapcsolatos kritikáról szól a közbeszéd, és például ez az interjú is, addig a kormányzásnak a megosztó kérdései nem kerülnek felszínre. Tiszának nagyon sok rétű a tábora, nagyon sok olyan kérdés lesz kormányon, ami majd meg fogja osztani ezeket az embereket. Ugyanakkor, amíg arról van szó, hogy a Fidesznek milyen hibái és bűnei voltak, addig ez a hatalmas tábor, ez egységes maradt. Szóval a Tiszának ez egy elemi politikai érdeke.
Az hogy látja, hogy ezeket a megosztó kérdéseket, ezeket meddig lehet egyrészt kerülni, másrészt elfedni az ilyen ügyekkel, mint például a kegyelmi ügynek a napi renden tartása? Mi a dinamika ebben?
Erre mondani egy számszerű határidőt, hogy nem tudom, ez még 2 hónapig lehetséges. Nyilván az élet majd felül fogja írni, tehát az egyik korlát az, hogy a politikai napirenden minden dolog rövid életű, tehát be lehet dobni új dolgokat, de aztán az emberek megunják, meg az újságírók, és már jön a következő hír. Másrészt meg, hogy az élet legtöbb területén jönnek a problémák, majd lehet, hogy megint kisiklik egy vonat, ne adj Isten, majd lehet, hogy a világpiaci ára a benzinet nőni fog, és akkor ezekre a kormánynak reagálni kell. És akkor erre a reakció nem merülhet ki annyiban, hogy a kegyelmi ügyel kapcsolatos újabb részletet hoznak napvilágra. Szóval szerintem az élet ezt majd felülírja, hogy pontosan mikor azt nem tudom, de azért az látszik, hogy a Tiszának nagyon erős a tematizációs képessége. Tehát Magyar Péter közvetlenül is tud szólni a csatornáink keresztül rengeteg választóhoz, és most, minthogyha választás óta egy kommunikációs fölénybe került volna, tehát az ő üzenetei több emberhez jutnak el, ami az elmúlt 16 év ismeretében teljesen hallatlan dolog, mert különösen 2024-ig egy elképesztően erős Fidesz dominancia uralta a nyilvánosságot, a média nagy részét a Fidesz tulajdonolta vagy befolyásolta, és általában az jutott el az emberekhez, amit a Fidesz szeretett volna, az ellenzék hangja meg töredezett és gyenge volt, és kevesebbekhez jutott el. 24 és 26 között volt 2 év, amíg valamennyire kiegyenített volt a nyilvánosság szerkezete, mert Magyar Péter a média hátrányát a közösségi médiával jól tudta ellensúlyozni, és most a választás óta meg azt láthatjuk, hogy megfordult a dominancia, és a Fidesz üzenetei azok, amelyek a választók széles rétegei számára ismeretlenek maradnak.
Meglátjuk, hogy ez hogyan alakul majd a jövőben, ami biztos, hogy a 21 kutatóközpont kutatása szerint a magyar választók 60%-a úgy véli, hogy le kellene mondani a Sólyog Tamás köztársasági elnöknek. Ennek részleteiről is kérdeztem az elmúlt percekben Róna Dánielt, a 21 kutatóközpont igazgatóját. 7:30 pedig rövid hírekkel megyünk tovább a stúdióban Garami Zsuzsa.
Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felszólította a Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziójának a Sándor Palotában lévő példányát, ne várjon a kormány utasítására. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban aszbeszttartalmú kőzúzalékot értékesített, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Nagy többséggel elfogadta az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága az óra átállítás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet egész évben a nyári időszámítást tartaná érvényben az Egyesült Államokban. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A híradást Bánáti Bence szerkesztette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Benyújtotta első alaptörvény módosítási javaslatát a Tisza párt, amelynek egyik legfontosabb, vagy legalábbis legtöbb vitát kiváltó eleme az, hogy maximum 8 évig lehetne miniszterelnök valaki Magyarországon, ráadásul ezt az 1990-től induló időszakra vonatkozóan állapítanák meg. Hogy mi a véleménye erről és a többi jó módosító javaslatról Latman Tamás jogász, nemzetközi jogásznak, azt már is megkérdezem tőle. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nagyon határozottan fogalmazott a Facebookon, amikor azt írta, hogy ez a szövegezés, ez rossz, most én nem azt a szót használom, amit ön használt. Mi a gond vele?
Alapvetően ezzel a javaslattal vannak mind politikai, mind pedig jogi, szakmai, kodifikáció, technikai észrevételek, amikről lehet beszélni. Itt vannak bizonyos legitim véleménykülönbségek. Az, hogy én bizonyos dolgokat nem szeretek, az az én bajom. Az, hogy mondjuk a szabályozás céljáról mit gondolok, az megint legyen az én bajom.
Mit gondol egyébként róla?
Én alapvetően nem értek egyet azzal a gondolattal, hogy a miniszterelnöki hivatalnak hivatali időkorlátot adjunk egy parlamentáris rendszerben. Nincs ilyen a világon sehol. Ugye az államfőnek, az elnöknek szokott hivatali időkorlátja lenni. Ennek az alkotmányos magyarázat általában az, hogy az ilyen jellegű közvetlenül választott, tehát közvetlen hatalmi legitimációval rendelkező alkotmányos pozíciók tekintetében indokolt lehet a hivatali időkorlát, és utána ez a gyakorlat jelent meg, ami alapvetően ugye a prezidenciális, félprezidenciális rendszereknek a sajátja. Itt ilyen államokra kell gondolni, az Egyesült Államok, Franciaország, Oroszország, Ukrajna, stb. Tehát ez ugye átlényegült utána a parlamentáris rendszerekben is az államfő tekintetében, ugye parlamentáris, mint például Magyarország, Németország, vagy annak az ősformája ugye Anglia, és ugye vannak a monarchiák, alkotmányos monarchiák, ahol ez azért nem kérdés, mert ott nem kell az államfőt választani, mert a király az, tehát ott nincs kérdés. Ugye az magyar modell sok európai államhoz hasonlóan a parlamenti modellt követi, és itt nem gyakorlat az, hogy a miniszterelnöknek időkorlátja lenne azért, mert a miniszterelnöki hatalomnak a korlátja maga az országgyűlés Magyarországon, ugye a parlament, amit az emberek megválasztanak 4 évente úgyis, tehát nincs probléma. Most nem okoz gondot, azt gondolom, nem okoz gondot, hogyha elhelyezünk egy ilyen korlátozást a rendszerben. Ezért mondom, hogy ezzel nekem inkább ilyen politikai per szépészeti kifogásaim vannak, hogy nekem ez nem tetszik, mert modellidegen, és nem osztom azokat a politikai álláspontokat, véleményeket, amik azt gondolják, hogy ez mondjuk a demokráciának valamiféle letéteménye lenne. Utalnék rá, hogy Angela Merkel is 16 évig volt kancellár, Helmut Kohl is 16 évig volt kancellár, és Németországban nem omlott össze a demokrácia, ellenben van nagyon klassz hivatali időkorlátja Putyin elnökségének, és hát Oroszországban tombol a demokrácia, mint tudjuk. Szóval nem ez a döntő szempont szerintem, és egy kicsit berzenkedem az ellen, hogy az ilyen látszat meg áll, meg kamu megoldásokban próbáljuk megtalálni a problémát az igazi gondokra. Tehát ez az én politikai probléma, ezzel nincs igazából komoly baj. Ami viszont ezzel a konkrét előterjesztéssel kapcsolatban számomra nagyon komoly problémát jelent, és utána erről azért, hogy ott konkrét példákkal és kérdésekkel próbáltam ezt megmutatni is, hogy ez a szabályozás ebben a formában egy pillanat alatt vezet egy olyan politikai végtelen ciklusra, aminek az elkerülése minden alkotmánynak az alapvető feladata. Itt ilyen provokatív kérdéseket tettem föl, hogyha az alaptörvény szövegében a miniszterelnöknél elhelyezünk egy ilyen megválasztási tilalmat, akkor az már csak a szöveg természetéből, meg a jogértelmezés módszereiből fakadva is nem jelent tilalmat mondjuk a jelölő számára a jelölésnél. Tehát ha van egy troll hajlamú köztársasági elnök, aki úgy dönt, hogy megtorpedózza a rendszert, és mondjuk jelöli Orbán Viktort, mert csak azért is, hogy az alaptörvény alapján megteheti, tehát ez az alaptörvény módosítás erre nem terjed ki. És akkor az országgyűlés visszadobja, hogy hát köszönöm szépen, hogy ő már volt 8 évig, ő már nem lehet, stb. Az, ami van akkor, hogyha a troll jellegű köztársasági elnök folytatja ezt a mókát, és akkor előáll egy ilyen végtelen ciklus, amit szerintem elemi kodifikáció technikai gondolkodással meg lehetett volna előzni, hogyha mondjuk azt mondja a jogalkotó, az előterjesztésben az van, hogy a jelölésnél helyez el egy korlátozást, Tehát annak ellenére, hogy én nekem nem tetszik ez a megoldás, én azt gondolom, hogy a kritikámban elég konstruktív vagyok arra, hogy a jogalkotó az alkotmányozó számára megadtam a megoldást, egyébként már a beterjesztés előtt jó pár nappal, és igazából emiatt nekem egy alapvetően kodifikációs problémám van ezzel a dologgal. Mert mondom, az lényegtelen, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, nyilván nekem nem lényegtelen, de el tudom fogadni a politikai valóságot, de ez így kodifikáció, jogalkotás technikai szempontból is egy rossz megoldás.
Na van itt egy másik vita, ami ezzel kapcsolatban kialakult, hogy akkor most ez visszamenőleges hatályú, vagy nem visszamenőleges hatályú. Ugye azt mondja Mellétei Barna Márton, az egyik beterjesztő, hogy nem visszamenőleges, mert hogy múltbéli hátrány senkit nem ér, amiatt, hogy ezt most beterjesztették. A Fidesz viszont azzal érvel, hogy ugye 1990-től számolják ezt, és gyakorlatilag ma Magyarországon egyetlen olyan választópolgár van, ugye aki választópolgár, az választható, és tehát egyetlen egy ilyen ember van, akire ez vonatkozik, az pedig Orbán Viktor. Visszamenőleges vagy nem? Ön hogy látja?
Na, ez egy nagyon érdekes vita. És ennek alapvetően azt gondolom, hogy sokkal inkább egy szakmai tartalma kellene, hogy legyen, ehhez képest nem az van neki sajnos. Érdemes egy pillanatra azon gondolkodni, mit is értünk ezzel, hogy visszamenőleges hatályú, vagy mint nem. Én azt gondolom, hogy és ebben a témában egy kicsit egy ilyen, mind a két álláspontot érvelhetőnek látom ebben a történetben, ebben a szövegezésben. Megmondom, miért gondolom. És annak idején jó pár nappal ezelőtt én írtam ugyanúgy közösségi médiában erről a dologról, és megírtam azt, hogy milyen esetben egészen biztosan nem fog ez visszamenőleges hatályúnak minősülni. Ha a jelölésnél helyezett volna el egy korlátozást, akkor biztos, hogy nem. Most lehet mondani, hogy ha valaki ezt mondja, és a fejemhez vágja, akkor erre megbocsátom most, hogy azt mondom, hogy jó lehet, hogy igazad van. Nyilván ezt a problémát az én gondolkodásomban én is körbe akartam járni egy kicsit. Abban a pillanatban, hogyha a jelölést korlátozzuk ezzel, az vitathatatlanul a jövőre szól. Ezt ugyanúgy képzeljék el a kedves hallgatók, mint hogyha mondjuk hirtelen módosítaná az alkotmányozó többség az alaptörvényt annyiban, hogy mostantól kezdve legyen 50 év a köztársasági elnök életkorinak a minimális minimum határa, és akkor valaki még 42 évesen nagyon szeretett volna jövőre köztársasági elnök lenni, akkor elkezd pufogni, hogy ez nem ér, hát én akartam volna, és most nem lehet, ez ilyen, a jövőre nézve lehet. Ha korlátozzuk a jelölési jogot, akkor ez a problémát teljesen kikerüli. Most viszont az van, és akkor visszatérnék megint a kodifikációs hibára, hogy ha most valakit jelöl, mondjuk tegyük fél a troll köztársasági elnököt, de mondjuk valakit jelöl akárki, akkor ott ugye a jelölés tényével egy állami eljárás, egy állami aktus megindul. Ugye az én koncepcióm alapvetően ezt akarta kikerülni. Ugyanis a visszamenőleges hatály általános tilalma az állami eljárásokra érvényesül általánosságban, az alkotmányozó hatalomnak az alkotmányozó döntésére jellemzően nem. Ugye minden állam úgy alakítja a saját alkotmányos rendszerét, ahogy akarja, viszont ha már van egy egyéni eljárás, akkor ott már az egyénnek vannak bizonyos jogai. Tehát mondjuk a fideszes oldalról az egy érvényes jogi érvelés lehet, nem tudom, hogy ez valamilyen formában eljárásban elő fog-e jönni, de erre az érvelésre lehetőség nyílik most ezzel a szövegezéssel, hogy miután az eljárás már megindult, abban van egy személy, és annak a személynek a tekintetében lép be egy jogi előírás, hogy ő jelöl van, de azért nem lehet megválasztani, mert ő neki már van 8 éve. És ez annak a személynek a tekintetében, hívjuk őt mondjuk Orbán Viktornak, a muszáj valahogy hívni, ez egy érvelési lehetőséget nyit meg, hogy itt visszamenőleges hatály van. Míg hogyha ezt már a jelölésnél megoldjuk, akkor nincs. Tehát azért mondom, hogy itt a kodifikáció technikai szempontból ezt elszúrta valaki érzésem szerint, többek között magára rántotta a terítéket és a visszamenőleges hatály tekintetében. Ezt ki lehetett volna védeni, hogyha ezt előre végig gondolják. Mondom, nem feltétlenül a politikai célját vitatom ennek a szabályozásnak, de még az elérni kívánt politikai cél elérésére sem feltétlenül alkalmas ez a szövegezés. És hogy ez ténylegesen utána valamilyen eljárásban valaki ezt egyszer úgy megtámadja, na azt nem rajtunk múlik, de nagyjából ez lesz. Miközben érvényesen elfogadom egyébként, hogy az előterjesztő érvelését is, Csak az a baj, hogy jogi értelemben az soha nem egy nagyon jó érvelés, amivel szemben rögtön föl lehet rajzolni egy másik lehetséges érvelést.
Na hát meglátjuk, hogy a parlamentben mi lesz majd ennek a javaslatnak a sorsa. Jövő héten elvileg el is kezdődik a tárgyalás. Alatt mondta más jogászt, nemzetközi jogászt kérdeztem az elmúlt percekben.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Belpolitikával folytatjuk a következő percekben is, ahogyan is az imént hallhatták, egyre több eleme látszik annak, hogy milyen irányba vinné el az ország közjogi berendezkedését a Tisza kormány, és abból is kaptunk már ízelítőt, hogy mihez kezd majd Magyar Péter és pártja a kétharmados felhatalmazásával. Hogy mit mutat a jelenlegi irány, arról Fodor Gábort, a Közép-európai Rendszerváltást Kutatóintézet vezetőjét kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
De ma mit lát az eddigiek alapján? A meglévő struktúrák belakása, saját képreformálása, vagy valami teljesen új következik?
Hát a szövegekben azért az jelenik meg, amit ön itt az utóbbiként említett, nevezetesen az, hogy valami teljesen új következik. Alapvetően erre irányulnak azért a megfogalmazások, de egyelőre ezt még nem látjuk. Tehát ahogy az előzőekben is szó volt erről, tehát itt láthatóan van például a miniszterelnök személyével kapcsolatban, leendő miniszterelnök személyével kapcsolatban például egy beterjesztés, az a 8 éves időtartam, tehát hogy 2 cikluson keresztül lehet valaki miniszterelnök. Itt azért hadd érezzem meg politikailag, hogy ez szerintem jogilag sem stimmel, tehát én azt gondolom, hogy ez egyértelműen egy visszaható hatályt jelent, és ez nem tartható semmiképpen se, de politikailag sem látom őszintén szóval sok értelmét. Tehát ez nyilvánvalóan Orbán Viktor ellen irányul, de hogyha tartalmilag nézzük, azért az európai országokban nincs ilyen szokás, hát számtalan példát tudunk felsorolni az ismert politikusok közül, Helmut Kohltól, Margaret Thatcheren keresztül, Mark Rutte-n át, és akár Angela Merkelt is említve a legutóbbi időszakból, akik több mint 10 éven keresztül voltak első emberei az adott országnak. Szóval nem szokás ez, általában azokon a helyeken, ahol a miniszterelnök a parlament által leváltható, és ez a kulcs szabály, hozzátenném, tehát a parlament által leváltható, ott nem szokott ilyen szabály lenni. Megjegyzem, Magyarországon is volt már erre precedens, többször is, tehát 2-szer is volt olyan alkalom, amikor a parlament leváltotta a miniszterelnököt, és helyette egy másikat jelölt. Ez történt Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc esetében, illetve Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gordon esetében.
Na igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogyha már ezt felhozta, akkor maradjunk is ennél itt a miniszterelnök megválaszthatóságának kérdésénél, mert ugye azt mondta a Mellétei Barna Márton az egyikben nyújtó tegnap, hogy ez nem visszamenőleges hatályú, és hát nem is konkrét személyre vonatkozik, ezt megérvelte jogtechnikailag, de hát hogyha a konkrétumokat nézzük, akkor egyetlen olyan ember van, akire ez most jelenleg vonatkozik, és azért vonatkozik rá, mert 8 évnél többet volt a múltban miniszterelnök, ez pedig Orbán Viktor. Tehát ennek a fajta visszamenőlegesként is értelmezhető, ezt ugye Latman Tamás is elmondta az imént, és személyre szabott jogalkotásnak milyen veszélyei vannak, akár a jövőre nézve, hogyha ez most egyszer megtörténik?
Ez semmiképpen se jó irány, én azt gondolom. Tehát az, hogy az alkotmányos rendszeren változtatni kell, abban én egyébként egyetértek a jelenlegi kormányzattal, mármint abban a tekintetben, hogy annak idején, 2011-ben, amikor a Fidesz hozzányúlt az alkotmányhoz és lett belőle alaptörvény, akkor már vita volt e körül. Ugye én magam is vitattam ezt, és többször is megszólaltam az elmúlt 11 néhány évben a tekintetben, hogy hiba volt ez a Fidesz részéről, és elsősorban azért, mert úgy kezdett el alkotmányozni, hogy az ellenzéket teljes egészében kihagyta belőle. Na most nagyon remélem, hogy a Tisza párt nem fogja ugyanezt a hibát elkövetni. Tehát szerintem nem helyes úgy alkotmányozni, hogy az ellenzéknek semmilyen köze nincs valójában a folyamathoz. Tehát annak idején, amikor először volt kétharmad ebben az országban, azért szeretném leszögezni, én először akkor voltam miniszter, hozzátenném, művelődés és közoktatási miniszter 1994 után, mi azt a szabályt érvényesítettük saját magunkra vonatkozólag, hogy nem kétharmad kell akkor a döntésekhez, hanem 4/5, azért, hogy egyetlen egy olyan döntéssel születhessen meg, amit mi saját erőnkből hozunk meg, hanem kelljen hozzá az ellenzéknek is az akarata, szándéka. szándéka támogatása. Tehát ilyen értelemben az egész alkotmányos struktúrához szerintem jó lenne, hogyha olyan szellemben nyúlna hozzá a Tiszapán, hogy kell az ellenzéki támogatás is, és ebbe belehelyezve a személyre szabott jogalkotást, mert akárhogy is nézzük, itt erről van szó, hogy ön is megfogalmazta, az szerintem semmilyen szempontból nem tartható.
Lát egyébként erre nyitottságot a Tiszapárt részéről, akárhogy legyenek olyan törvények, amihez a saját maguk kötése szerint 4/5 kelljen, vagy egyáltalán mi az, ami most a kontrollt jelenti a Tiszapárt számára?
Hát nézze, valójában azt kell, hogy mondjam, hogy semmi, és ezért nagy baj az a magyar alkotmányos berendezkedésben az is jelen pillanatban, ami választójogi kérdés elsősorban, hogy most már 5/5-ször jött létre kétharmados felhatalmazás egy kormány mögött. Én folyamatosan bíráltam az elmúlt alkalommal, amikor 4-szer a Fidesz kapott kétharmados támogatást, az, hogy ez nem jó, mert ez kontroll nélküli hatalmat jelent. És itt kell önmérséklet a hatalom birtokosai részéről, és nem jó, hogyha öröki erre számítunk, mert a Fidesz részéről sem volt önmérséklet, és lásd, a Tiszapárt részéről is jelen pillanatban azért nem látom az ilyen típusú megnyilvánulásokat. Hát például a választójogi törvénynél, ugye ők szövegben azt mondják, hogy itt lesz önmérséklet, itt még nem látunk konkrét beterjesztést, tehát lehet, hogy itt meg fog jelenni, de nagyon fontos lenne, hogy végre az arányosítás irányába mozduljon el a magyar választójogi törvény. Szerintem nem baj az eredeti struktúrának a megtartása, amit a rendszerváltáskor kitaláltunk, hogy van benne egy enyhe torzítás a győztes javára, de ez enyhe legyen, és ne pedig olyan erős, amit a Fidesz szintén önkényesen ilyen értelemben az ellenzéki hozzájárulása nélkül vezetett be 2010 után.
Igen, ez egy fontos kérdés, illetve az is, hogy maga a társadalom, vagy a Tisza szavazók, azok mekkora kontrollt jelentenek jelenleg, és jelenthetnek a jövőben a Tiszapárt elképzelései és a hatalom számára?
Hát nézze, természetesen a választók jelentenek kontrollt, ahogy láttuk most is, tehát a Fidesz kormány is leváltásra került, tehát ilyen értelemben megvan ez a lehetőség, de jobb lenne, hogyha itt valóban lennének ellensúlyok, tehát sokat beszélünk a fékek és ellensúlyoknak a világáról, de hát egyelőre kevés ilyen van a magyar jogrendben, és mondom, kellene önmérséklet és a szereplők részéről. Hát rögtön itt van egy harmadik ügy, ugye, hogyha most a miniszterelnökre szabott jogalkotás, meg a választójogi törvény után tovább megyünk, a köztársasági elnöknek a problémája. Itt rögtön megjelenik ez, amiről beszélünk, a fékek és ellensúlyoknak a kérdése. Én nem látom alkotmányos indokát annak, hogy a köztársasági elnökkel szemben ilyen durva fellépés legyen, mint amit tapasztalunk jelen pillanatban a Tiszapárt részéről. Szerintem most független attól, hogy ki személyesen mit gondol a köztársasági elnökről, szimpatikus neki a jelenlegi, vagy antipatikus, ez egy külön kérdés. Itt szerintem elsősorban alkotmányos szempontból kell ezt a kérdést nézni. Alkotmányosan nem látok erre indokot, és nem is lenne helyes, hiszen tudatosan mi ezt úgy találtuk ki a rendszerváltáskor, ezt az intézményt is, hogy nem véletlenül, nem ugyanolyan a ciklusa, az elnöki ciklusa az elnöknek, mint a parlamenti képviselőknek, hogy igen, a különböző összetételű és többségű parlamenteknek is kelljen együttműködni még egy előző parlament által megválasztott elnökkel. Tehát ez a lényege a szisztémának, és ezt szerintem nem jó felrúgni.
Igen, mert ugye érdekes, hogy az a Tisza kormány egyik fő érve, hogy még az előző kormányzati többség, vagy az előző kormány mögött álló parlamenti többség választotta meg Sulyog Tamást, és hogy rendszerváltás történt ugye az ő olvasatukban, és ezért kell mennie Sulyog Tamásnak. Ez lehet legitim érv?
Hát nézze, nem, mert az elnöknek nem az a feladata, hogy a mindenkori többséget jelenítse meg, ugyanis az elnök az alaptörvényből kifolyólag is, ami egyébként az alkotmányból vettek át, tehát ez standarden végig húzódik, ez a megfogalmazás a rendszerváltás utáni Magyarországon, vagy Magyar Köztársaságnak a alkotmányos berendezkedésében az elnök feladata a nemzet egységének a megjelenítése. A nemzet egységébe pedig beletartozik a mindenkori többség és a mindenkori kisebbség is. Tehát szó sincs arról, hogy mindig a többségnek kellene megjeleníteni, vagy a többséget kellene megjeleníteni az elnöknek. Tehát szerintem ez nem egy erős érv, vagy nem egy tartható érv.
Mindjárt folytatjuk még azzal, hogy milyen sorsa lehet Sőjog Tamásnak, illetve egyáltalán ennek a vitának, de egy hozzá kapcsolódó másik és egészen friss hír, hogy a Sándor Palota közzétette a kegyelmi ügy náluk lévő dokumentumait. Ennek a feldolgozása jelenleg is zajlik, amit nehezít, hogy valószínűleg a nagy érdeklődés miatt jelenleg a Sándor Palota oldala nem elérhető, ami viszont már biztosan látszódik ezekből az iratokból az első beszámolók szerint, hogy a köztársasági elnök igazgatósága, tehát Novák Katalin kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, és ennek ellenére kapta meg Novák Katalintól a kegyelmet. Ön hogyan látja, hogy ennek az egész ügynek a további habosítása, ugye itt majd lesz vizsgálóbizottság is ebben a kérdésben a parlamentben, az miért érdeke, vagy miért lehet érdeke a Tisza pártnak? Kiderülhet-e egyáltalán valami olyan, amit eddig nem tudtunk, és lényeges?
Hát nézze, én azt gondolom, hogy ugye én is azok közé tartozom, és szerintem sokan vannak ebben az országban, akik a közéletnek a történéseit azért érdeklődéssel figyelik. Szerintem az érdeklődő ember számára eddig nincs újdonság abban, amit a kegyelmi ügyel kapcsolatban kiderül. Ezeket mind tudtuk eddig is. A kegyelmi ügy egyébként valóban egy olyan botrány volt, amely súlyosan ártott annak idején a Fidesz kormányzatnak, és valóban van még benne nem teljesen tisztázott rész, de azt eddig is tudtuk, tehát ezt az első pillanattól kezdve is tudtuk, mert valójában a köztársasági elnök, tehát az akkori köztársasági elnök Novák Katalin nem adta meg a végső választ arra a kérdésre, hogy ő milyen okok alapján adta meg a kegyelmet, mert ami kirajzolódik, tehát most a Magyar Péter által, vagy a miniszterelnökség által is említett iratokból, vagy közzétett iratokból, most a Sándor Palota által közzétett iratokból is, az pontosan megfelel annak, amit lényegében már évek óta tudunk, azóta, amióta ez a botrány kirobbant. Tehát most sem lesz, azt gondolom, hogy ezekben az iratokban sem található majd válasz valószínűleg a végső kérdésre, mert ez csak az egykori köztársasági elnök tudja elmondani, hogy ő egyébként milyen indokok alapján adott kegyelmet. Megjegyzem zárójelbe, Répási Róbert, az akkori igazságügyminisztériumi államtitkár, aki egyébként az igazságügyminisztériumban működő kegyelmi főosztályt felügyelte akkoriban, ő a napokban fel is szólította erre a volt köztársasági elnököt, hogy jobb lenne, ha előállna és megelőzni ezt a folyamatot, és elmondaná végre, hogy egyébként ő milyen indokok alapján adott annak idején kegyelmet, mert ez az egyetlen elem, amit nem ismerünk, az összes többit eddig ismertük, ezek az iratok ezt mind ugyanazt támasztják alá, amit évek óta tudunk.
Na most a köztársasági elnök körüli vita, az kinyitott egy másik vitát is, méghozzá azt, hogy milyen legyen a köztársasági elnöknek a szerepe. Ennek az újra gondolása a Tisza párt köreiből érkező információk szerint is zajlik. Ön hogy látja, hogy mennyire lenne életszerű Magyarországon egy elnöki vagy egy félelnöki rendszer, amelyben az államfőt közvetlenül választják, és jóval nagyobb befolyása is van, hiszen ugye 90-ben egy ezzel ellentétes döntés született akkor az ellenzéki kerekasztal megbeszéléseken.
Így van. Hát nézze, ez, hogy a vita kérdés lehet, ez rendszeresen felmerül, meg megjegyzem, 1990-ben is felmerül, például Göncz Árpádot, az első köztársasági elnököt azért nem lehetett jó ideig megválasztani, vagy azért nem léphetett a hivatalába, mert akkor is volt már 1990-ben egy aláírásgyűjtés, egy népszavazási kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy közvetlenül válasszák meg az elnököt. Tehát ez egy felfelbukkanó probléma a magyar közjogi rendszerben. Én a rendszerváltáskor kialakított magyar hagyományt vagy tradíciót, ami most már hagyománynak nevezhető, én jónak tartom, és nem látom igazából érdemi indokát annak, hogy ezen változtassunk. Megjegyzem, ez a hagyomány, ami most már ugye nekünk a rendszerváltáskortól indítólhatóan 36 éves hagyományunk, ez visszalépett, visszakanyarodott az 1946-os hagyományhoz, ami akkor még a demokratikus vagy viszonylag demokratikus körülmények között megszületett közjogi berendezkedéshez, ami a parlament által választott köztársasági elnök modelljét tartalmazta. Megjegyzem, én emlékszem, ott ültem az ellenzéki kerekasztalon, amikor Antal József javasolta azt, hogy ebből induljunk ki, ez legyen a közös pont, mert ez is egy történelmi hagyomány. Hát szerintem erős, nagyon erős érveknek kell lenni ahhoz, hogy egy történelmi tradíciót, egy hagyományt felrúgjunk, ami egyébként láthatóan működőképes, tehát én nem itt látom a magyar közjogi berendezkedésnek a problémáját.
Hol látja, mi az, amin ön szerint inkább változtatni kellene? Ugye a választójogi törvényről itt már beszéltünk, hogy arányosítani így kellene.
Tehát például szerintem két hibát követett el a Fidesz annak idején, például a választójogi törvényel kapcsolatban. Itt rossz irányú volt a módosítás. Zárójelbe jegyzem meg, én szintén többször voltam még a 2000-es évek elején olyan bizottságoknak a tagja a parlamenti képviselőként, amely azzal foglalkozott, hogy hogyan kéne megreformálni a választójogi törvényt. Teljes konszenzus volt abban, csak a módszert nem találtuk meg, abban nem tudtunk megegyezni sohasem, de alapjaiban abban konszenzus volt, hogy az arányosítás irányába kellene ellépni a rendszernek, tehát valamivel arányosabbnak kellene lenni. Na most ehhez képest jött a Fidesz, és teljesen ellenkező irányba módosított, még aránytalanabbá tette a rendszer. Tehát ez nem jó szerintem, tehát ez az egyik probléma. A másik az Alkotmánybíróságnak a helyzete. Az Alkotmánybíróság erősebb jogosítványokkal rendelkezett a rendszerváltáskor, ahogy kialakítottuk, és a Fidesz jóval gyengébbé tette az Alkotmánybíróságot. Szerintem ez sem volt egy helyes irány.
És hogy ez hogyan változik majd, hogy hogyan változhat a következő időszakban egyáltalán Magyarország közjogi rendszere, azt meglátjuk, de ennek részleteiről és irányairól is kérdeztem Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet vezetőjét.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb keleten lehet egy-egy zápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 22-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor Palota.
Hétfőn kezdi meg munkáját az aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására létrehozott Osztrák-Magyar Bizottság.
6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Következnek a részletek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor Palota.
Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A honlapon a Sándor Palota 11 dokumentumot tett közzé.
Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, hangsúlyozta Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral.
Magyar Péter kitért arra is, hogy megegyeztek további közös kormányülések megtartásában. Szeptemberben várhatóan Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban találkoznak. A miniszterelnök hozzátette, a két országnak számos közös érdeke van, azonban nem fognak mindenben egyetérteni.
Ez igaz minden Európai Uniós tagállamra, hogy vannak közös érdekeink, vannak közös projektjeink, de van, amiben különbözőképpen látjuk a világot, és különbözik az érdekünk. Amit tudok mondani, és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tag, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel.
Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval.
Hétfőn kezdi meg munkáját az aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására létrehozott osztrák-magyar bizottság, jelentette be a kormányfő Bécsben az osztrák kancellárral folytatott tárgyalása után. Magyar Péter arról is beszélt, hogy mi hamarabb meg kell kezdeni az érintett települések kármentesítését. Részletek Csüri Fanninoa összeállításában.
Több mint egy hónapja küzdünk ezzel a nehézséggel. Mi ideiglenes intézkedéseket hoztunk egyből, amik leginkább itt az Olatplatóra vonatkoztak, azaz, hogy elkezdtük öntözni az utakat, bevezettünk sebességkorlátozást, csak a lakókat engedtük be, az építési forgalmat pedig csak egy napra, pár órára.
Emlékeztetett Nemény András, Szombathely polgármestere. Az osztrák bányákból származó rák keltő anyagot tartalmazó kőzuzalék jelenlétét az elmúlt hetekben nem csak itt, hanem más nyugat-magyarországi településeken is kimutatták. A lakosság egészség megőrzéséért a leköszönt és az új kormány is tett már lépéseket. Az aszbesztügy a miniszterelnök Bécsben tett látogatásán szintén szóba került. Szeretnék még egy témát érinteni, amely a magyarországi embereket a burgenlandi határtérségben foglalkoztatja. Ez a magasabb aszbeszt értékeknek a problematikája. Teljes mértékben megértem a magyar lakosságnak az aggodalmait. Az osztrák hatóságok a lehető legjobban együtt fognak működni, és támogatást fognak nyújtani, ahol ez lehetséges. Közölte az osztrák kancellár Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóján. A magyar miniszterelnök elmondta, egyet értettek Christian Stockerrel abban, hogy az aszbeszt helyzet kérdésében átláthatóságra, valamint Ausztria és Magyarország közös munkájára van szükség. A kormányfő egyúttal bejelentette, a körülmények feltárására osztrák-magyar bizottság jön létre, amely hétfőn kezdi meg működését.
Köszönöm a lehetőséget, hogy magyar szakemberek jöhetnek majd Ausztriába, környezetvédelmi, egészségügyi, jogi szakemberek, és mi is várjuk az osztrák kollégákat, hogy a saját szemükkel, a saját mérőműszereikkel is meggyőződhessenek arról, hogy mekkora a probléma, hogy van olyan település, ahol a levegőben a határérték 300-szorosát éri el az aszbeszt tartalom.
A kormányfő szerint érthetetlen, hogy miként kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett kőzúzalék, amikor az Európai Unió szigorúan szabályozza ezeknek a termékeknek a vizsgálatát. Az osztrák kancellár ezzel kapcsolatban kérdésre válaszolva azt mondta, a közegészségügy szövetségi tartományi hatáskör, és Burgenlandban már történtek is lépések a témában. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett 5 bányából már 4-et bezártak, de a még működőnek is mi hamarabb le kellene állnia.
Még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbeszttel szennyezett kő, és ami a legeslegfontosabb nekünk magyaroknak, hogy Magyarországra nem hogy egy tonna, de egy kiló ilyen kő se kerüljön. A magyar kormány felelőssége természetesen az, hogy mindenben transzparensen járjon, és segítsen a magyar embereknek. Megkezdődött a felmérés, mindenféle tekintetben naponta ülésezik Magyarországon az erre hivatott szerv.
A miniszterelnök azt mondta, a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni a kármentesítést, bármennyibe is kerül. Az önkormányzatokat is mindenben segíteniük kell, majd kiemelte, Magyarország alkalmazni fogja a szennyező fizet elvét.
Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD gyárnál. Az elmúlt hónapokban ugyanis csaknem 200 ezer köbméter letermelt humuszos termőréteget szállítottak el az építkezés területéről, melyet mezőgazdasági területeken terítettek el. A föld egy része azonban vélhetően alkilbenzollal szennyezett, vagyis rákkeltő.
Bod Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal az év elején kezdte vizsgálni, hogy a cég betartotta-e a környezetvédelmi szabályokat, majd néhány hete feljelentést tettek.
A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tett eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon.
A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul.
6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Washington Nárai Balázs.
Csütörtökön Philadelphiában a menetrendnek megfelelően helyi idő szerint pontosan este 17:30 gurult ki a terminál mellől az American Airlines Budapestre tartó járata, ami a nyári szezonban naponta szállítja az utasokat. Cesar Marchese, az American Airlines philadelphiai alelnöke a Kossuth Rádiónak hangsúlyozta, különösen fontos az, hogy a keleti parti nagyvárosból indulhatott a járat, ami az American Airlines számára kiemelt központ, ahonnan egyre bővül az úti célok száma, évente mintegy 10%-kal. Jelenleg 150 városba lehet eljutni, ezek között Budapestre is. Hozzátette, bíznak egy nagyon sikeres nyári szezonban, és abban, hogy a budapesti járat azt követően is közlekedik majd. Az utasok közül egy amerikai házaspár azt mondta el, hogy 3,5 napot töltenek majd Budapesten, majd onnan hajóra szállnak, és a Dunán lefelé tartanak majd Szerbia, Bulgária és Románia irányába, majd Bukarestben zárják az utazást. Schwarz Edith, Pennsylvania állam magyar tiszteletbeli konzuljaként vett részt az ünnepség szervezésében.
Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jobb be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni.
Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete a közvetlen repülőjárat turisztikai jelentőségét is hangsúlyozta.
A magyar gazdaság számára a turizmus egy komoly bevételi forrás. A Covid utáni időszakból újra kellett éledni. És most kb. 480 ezer turista megy évente az USA-ból Magyarországra. Úgyhogy ez a járat minden bizonnyal hozzá fog járulni, hogy nem csak a turisztikai célú beutazások, hanem az üzleti kapcsolatok is remélhetőleg korábbinál is magasabb szinten fognak emelkedni.
Az American Airlines járat a Philadelphiából Budapestre kevesebb mint 9 óra alatt jut el, órákkal lerövidítve az utazást a magyar fővárosban, minthogyha azt átszállással kellene megtenni.
Betiltatná az avarégetést a levegőmunkacsoport projekt vezetője.
Horváth Zsolt a Kossuth Rádióban azt mondta, a 19. század végéig nem elégették, hanem részben a magas tápanyag értéke miatt felhasználták az avart. Hangsúlyozta, hogy kutatások szerint 100 kg avar elégetése, vagyis egy 1000 fős település teljes légterét határérték felett szennyezheti, a folyamat az egészségre így különösen káros. A projektvezető hozzátette, a változáshoz szemléletváltásra, valamint jogszabálymódosításra lenne szükség, erre a jövő héten javaslatot is tesznek az élő környezetért minisztériumnál.
A környezetvédelmi törvényből másfél sort ki kell venni, amely jelenleg az önkormányzatok számára megengedi, hogy szabályozással, saját rendelettel megengedjék az avarégetést. Innentől kezdve törvényi lehetősége nincsen, és utána jön be a szemléletformálás lehetősége. Ráadásul most van itt a lehető legjobb idő, ugyanis az első égetések valamikor majd október végén fognak elkezdődni. Ha még nyáron megtörténik a tiltás, akkor nagyon gyorsan végig lehet vinni a szemléletformáló folyamatot.
Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot.
2-től 7 köznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az 5-ös főúton Örkény északi határában kátyúznak. Az 52-es kilométernél délután 3 óráig lezárták a fél útpályát. A váltokozó irányú forgalmat jelzőrök irányítják.
Kigyulladt egy autó az M4-es autóúton Budapest felé Üllő térségében, a 28-as kilométernél csak a leállósávon van korlátozás, de a füst miatt néhány kilométeren lelassul a haladás. A 7-es főúton Balatonvilágos térségében két gépkocsi ütközött, a 100-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 2B, az 51-es és az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Koppány utca és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között, mert egy utas rosszul lett. A 11. kerületben baleset miatt lezárták a Kelenhegyi utat, ezért a forgalmat elterelik, így a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállóit. Egy balesetnél tart a műszaki mentés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé. Az Üllői út után a középső sáv nem járható, jelentős lassulásra kell emiatt számítani. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23-28, késő este 13 és 20 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
Nemzeti Sport Krónika.
Supka Attila irányítja a következő idényben az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatát. Előnyben a Ferencváros a női vízilabda bajnoki döntőben. Lelik Réka is távozik a Diós György női kosárlabda együttesétől. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Supka Attila lesz az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az élvonalban. Supka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta a Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdaiaknál. Supka Attilát Jó András kérdezte.
Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba. Én 2 éve már itt dolgozom, mint akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
Mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
Nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, 5. lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
Supka Attilát hallották. Mauro Ruslinellit nevezték ki az élvonalbeli német labdarúgó bajnokságban szereplő Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzőjének. A svájci szakember Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzőjének helyét veszi át a fővárosi csapatnál. Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra, amelyre nevezte Manuel Neuert is. A Bayern München 40 éves világbajnoka a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, Nagelsmann azonban most első számú kapusként számít rá. A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán az újonc Curaçao mellett Elefántcsontpark, valamint Ecuadorral küzdenek egy csoportban. Julian Nagelsmann így indokolta Manuel Neuer behívását a keretbe.
Manum gibt, welche Qualitäten hat, was auch einer Mannschaft gibt.
Szerintem mindenki ismeri azt az aurát, ami Manuel Neuert körülveszi, és hogy mit tesz hozzá a csapathoz. Továbbra is Németország három legjobb kapusának egyike. Pontosan ezért érdemli meg, hogy itt legyen, és ő is belement, hogy vállaljon egy újabb tornát. Vele tervezünk első számú kapusként, miközben tudjuk, hogy van egy világklasszis beugrónk is Oliver Baumann személyében, és Alex Nübelnek is erős szezonja volt. Korábban is mondtam, hogy kapusposzton nincsenek gondjaink, de igazából semmelyik poszton nincsenek.
Nemzeti Sportkrónika.
A női vízilabda UB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelmeig tartó párharcban. Az FTC egyik góllövője Herzka Orsolya Farkas Mártonnak értékelt.
Nagyon sokáig az elején egy úszóverseny alakult ki. Egyik csapat se tudott gólt szerezni, talán 3 perccel a első negyed vége előtt született meg az első gól, ha jól emlékszem. Annak örülök, hogy attól függetlenül, hogy az elején nem ment a támadás, nem törtünk meg a védekezésbe. A legutóbbi meccs, a BL meccsen, amit az UVS-ével játszottunk, nagyon sok gólt kaptunk. Annak mindenképp örülök, hogy 10 gól alatt kaptunk, de bennem még mindig van egy kis hiányérzet, mert szerintem még mindig 3-4 elkerülhető gólt kaptunk. A következő meccsre azon leszünk, hogy ezt is kijavítsuk.
Azért ezt az UVS 16-ot gyakorlatilag megfeleztétek. Mi az, amit mondjuk összetudtatok azóta eltelt időben tenni a védekezésetekben? Nyilván azért a BVSC egy más profilú ellenfél.
Szerintem a 10 gól alatt, ha kapunk, azok vagyunk mi. A 16 gól azok egyáltalán nem mi vagyunk, nem alapozhatunk mindig arra, hogy túllőjük, amennyit kapunk. A támadás ez mindig bennünk van, mert nagyon sok jó játékos van nálunk. Minden meccsen más emberek lövik a gólokat, nagyon nagy elosztásban. Szerintem most sokkal jobban koncentráltunk, de mint mondtam, még van bennem egy kis hiányérzet, de ez a jó sportban, hogy most jön majd a második meccs, ott tudunk majd újra javítani, és mindig magasabb és magasabb célokat kitűzni magunknak. Sajnos még mindig tanulnunk kell ezeket az utolsó negyedeket. Most is nem tudom pontosan, 2-3 gólt biztos kaptunk az utolsó negyedbe. Ez a folytatásban nagyon fontos lesz, hogy ne akadjunk meg az utolsó negyedbe, hogy sokkal feszesebbek legyünk a védekezésbe, és hogy minél kevesebb gólt kaptunk.
Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A győztes zuglói csapatot irányító Varga Dániel összegzését hallják.
A siker kulcsa, hogy megfelelő hozzáállás. Eddig sem volt gond a hozzáállással, de ez egy speciális helyzet volt. Olyan szolnoki csapattal találkoztunk, aki egy hónapja erre a mérkőzésre készült. Nekünk pedig az volt a feladatunk, hogy ne a sebeinket nyalogassuk a nem sikerült elődöntők után, hanem a jövőben nézzünk, illetve a jelenben éljük meg azt, amit tudunk, és ezt a mérkőzést ugyanolyan fontosnak vagyok, mint bármilyen másik rangadót. Ezt köszönöm a játékosoknak, tényleg profin és nagyon jó mentalitással hozták a meccset.
Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevza torna második játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik. A Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán. A csapatkapitány Horváth Kristóf így foglalta össze a ciprusiak elleni meccset.
Nagyon küzdős, nagyon hajtós mérkőzés volt, már az elején mind a két oldalról elkezdődtek az úgynevezett trash talkok, aminek örülök, hogy felvettük a versenyt mind a játékban, mind pedig az ilyen jellegű kommunikációban, és megmutattuk a karakterünket, ami mindenképpen előremutató. Van egy pihenőnapunk, próbálunk regenerálódni, illetve majd kielemezni a Luxemburgnak a játékát, azon kívül pedig ugyanúgy, mint eddig, hajtós küzdős edzéssel és mentálisan is próbáljuk felvenni a versenyt.
Bejutott az elődöntőbe Udvardi Panna, a Rabat is alakpályás tenisztordán, mivel a negyeddöntőben 7-5-6-3-ra jobbnak bizonyult a kolumbiai Camila Osoriónál. Mondár Anna viszont 2 játszmában alul maradt az ukrán Hanyelina Kalininával szemben, így Udvardi Kalinina ellen játszik a fináléba kerülésért.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Lelik Réka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. A játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Korábban már elköszönt a klubtól a honosított Catherine Westbeld, a spanyol Paulo Hinzo, valamint Takács Boglárka, illetve Miklós Merinda is. Lelik Rékát Csík Dániel ért el telefonon.
eléggé túl teljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt 3 év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy sikeresnek mondható 3 év van mögöttem, de amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni. Számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
Mire vagy a legbuszkébb az elmúlt 3 szezonból?
Arra, hogy amikor idejöttem, akkor Völgyi Péter kiemelte, hogy nincsenek fix játékperceim, és itt nem az lesz, ami a csatába, ami olyan szinten rosszul esett, hogy senki nem gondolta, hogy az lesz, mint a csatába, mert tisztában voltam, hogy ez egy Euroliga szintű klub. Viszont évről évre szintet tudtam lépni, és tudott fejlődni a játékom. Minden évre kitűztem magamnak egy célt, hogy éppen miben, és azt szerintem tudtam teljesíteni, és ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért, ez külön öröm számomra.
Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. Egyelőre még nem kívánok országot mondani, megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom, közeli ismerősök már tudják, nem titok, de azért nem küldtelen világgá egyelőre.
A kosárlabdázó Leli Krékát hallották. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló a montenegrói Buducsnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. Póta Georgina megnyitotta asztali teniszcsarnokát Zuglóban, amelynek szakmai vezetője, ő maga a kétszeres Európa-bajnok ötszörös olimpikon játékos. A Póta pingpong asztali teniszcsarnokban a kezdőktől a versenysportolókig mindenki számára elérhető a sportág. A 125 fő befogadó képességű tér alkalmas edzések, versenyek és egyéb pingpongos rendezvények lebonyolítására, valamint céges összejövetelek, csapatépítők és születésnapi programok helyszíneként is működik. Póta Georginával Szilágyi Dóra beszélgetett.
Amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
A lehetőséget. Lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukok a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
Olyan, mint amilyennek képzelted?
Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervezőkön, de sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
És az fontos, hogy az e-sportot nem hagyod még abba?
Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdély színeiben itt Magyarországon. Imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba. Itt ez egy fantasztikus csarnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzeni. Ez a lényeg, ez érted. Én simán el tudom képzelni, 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejlesztés, jó az állóképességre, a koncentrációra. Ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
Póta Georginát hallották. A Magyar Síszövetség tisztújító küldött gyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrösi Krisztiánt választotta meg elnöknek. Az új elnökség megbízatása 2030. május 31-éig szól. A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől Németország ellen játszik a Svájcban zajló elitvilágbajnokság 4. fordulójában. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak majd beszámolót. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Épp testben, épp lélek, és mégis meg annyi kihívás, ha a külvilág történéseit nem halljuk, ahol az érintés és a szemkontaktus néha az egyetlen út a kapcsolódáshoz. A Hallássérültek Budapesti Tanintézetében járunk, ahol minden gyermek azt érezheti, hogy figyelnek rá, hogy fontos.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
Ezek az északi terjeszkedések, amelyeket most az Európai Unió az utóbbi időszakban mutat, akár ez az izlandi csatlakozási kérdés, akár a Norvégiához fűződő kapcsolatok és a Kanadához fűződő kapcsolatok, mind azt mutatják, hogy az Európai Unió fölébredt ezzel az északi sarkvidéki térséggel kapcsolatban.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Hollerung Gábor, Liszt Ferenc díjas karmester, karvezető, érdemes művész osztja meg a gondolatait önökkel.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Szerencsém volt, édesanyám szerette a zenét, ezért zenei általánosba iratott. Szerencsém volt, az általános iskolában kitűnő énektanárunk és a tudás és készségtan tárgyakban egyaránt nagyszerű tanáraink voltak, akik nem csak osztályoztak minket, hanem sikerélményt adtak. Persze, ha kellett, szidást kaptunk, de hozzá mindig útmutatást is. Szerencsém volt, mert 7 éves koromtól zongoráztam, és csak felnőtt fejjel értettem meg azt a hihetetlen okos és motiváló tehetséggondozást, amit sok 10 000 kortársammal együtt kaptunk a zeneoktatásban. Szerencsém volt, mert a gimnáziumban lánglelkű énektanárunknak köszönhetően fantasztikus zenei élet volt. Énekkar, zenekar, sőt opera produkciók is. Így matematika-fizika szakos tanulóként a zene jelen maradhatott az életemben. Szerencsém volt, mert középiskolás éveim végén részese lehettem egy Bartók műveltségi versenynek, aminek köszönhetően lettem muzsikus. Szerencsém volt, mert a Zeneakadémián megtanulhattam az élmény valós értékét, mechanizmusát és hatását. És végül szerencsém volt, hogy közel 40 éve rá tudtam venni az akkori középiskolák énektanárait egy egyesített kórus létrehozására, hogy olyan darabokat adjunk elő együttesen, amit külön-külön nem tudnánk. Kodálya nagyszerű gondolatának köszönhetően azóta sok ezer fiatal érzi magát szerencsésnek, hogy érti az együtt éneklés nélkülözhetetlenségét, és érezheti ennek csodáját. Vajon ma mennyien tudják elmondani, hogy ilyen szerencséjük van? Az iskola énekkarok száma fokozatosan töredékére zsugorodott a rendszerváltás óta. Az éneklés nélküli énekórák sivársága és különösen az éneklés helyetti dolgozatírás pedig az utolsó halálos döfés a zene megszerettetésében. Készségek hiánya nem váltható ki még oly brilliáns tudással sem, mint ahogy az értelem sem képes csodákra, a lelkület támasza nélkül. Mentális létünk egyik legerősebb forrása a művészetekhez nélkülözhetetlen készségek megléte, legyen szó énekről, táncról, vagy a képzőművészetek bármelyik formájáról. A művészet rendre és egyúttal közösségi létre is nevel minket, és nem utolsó sorban szeretetre. A gyermek még nem beszél, de énekel. Még nem ír, de rajzol. Még nem jár, de táncol. Értjük ezt a bölcsességet és a gondolatok üzenetét? Valóban akarjuk, hogy mentálisan kiegyensúlyozott és érzelmileg gazdag generációk nőjenek fel? És hajlandók vagyunk ezért tenni is valamit?
Hollerung Gábor, Liszt Ferenc díjas karmester, karvezető, érdemes művész osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban, amely visszahallgatható a híradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után, mert befejezték a helyszínelést a középső sávban, viszont továbbra is akadozik az előrejutás. Baleset miatt továbbra sem járható a 11. kerületben a Kelenhegyi út. A forgalmat elterelik, a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállókat. Varga Etele, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás. Tatától kezdődően egészen a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart. Kérjük, ennek tudatában tervezzék meg az útvonalukat, erre figyelmeztet az Útinform. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bagg térségében a reggeli csúcs miatt lassulás, 2-3 kilométer hosszan már szakaszos torlódás is tapasztalható. Az M4-es autóúton pedig Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy személygépkocsi, a 28-as kilométernél csak a leállósávot korlátozzák, de a füst miatt egy 1-2 kilométeres lassulásra kell számítani.
Időjárás jelentés.
Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken lehet egy-egy zápol. Többfelé erős lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul. 8:09, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 dokumentumot hoztak nyilvánosságra. Az iratok között szerepel a többi között a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K.E. esetében a kegyelmi döntésnek. Az Európai Uniónak Ukrajna előtt a már évek óta tagjelölt nyugat-balkáni államokat kellene felvennie, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága nem csak a szűkebb térség, hanem Európa érdekét is szolgálja. További 5000 katonát küld az amerikai kormány Lengyelországba, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök tavaly szeptemberben utalt arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. Jelenleg egy csaknem 7400 tagú amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Ismét medve támadás történt Romániában. Az északerdélyi Bükkösön egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad. Az áldozatot a település határában egy nehezen megközelíthető területen találtak meg. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 6%-kal nőtt, az S&P 500-as 2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 1%-kal emelkedett. Donald Trump amerikai elnök előtt ma teszesküdt Kevin Warsh, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve új elnöke. Az 56 éves közgazdász 4 éves mandátumot kap, a Fed kormányzó tanácsának tagjaként pedig 14 éves megbízatása lesz. Jerome Powell-t váltja a szervezet élén, aki 8 éven át vezette a jegybankot, Powell kormányzói mandátuma 2028. januárjáig érvényben marad. A Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője szerint a globális olajpiac akár már a nyár második felében kritikus helyzetbe kerülhet, ha a hormuzi szoros továbbra is zárva marad. A CNBC összefoglalója alapján Fatih Barol egy rendezvényen azt mondta, az iráni háború okozta energiapiaci sokra egyetlen hatékony válasz van, ha feltételek nélkül újra nyitják a tengeri szállítási útvonalakat. Fatih Birol azt is hangsúlyozta, hogy a világ olajkészletei folyamatosan apadnak, és a nyári keresletélénkülés tovább hajtja az árakat felfelé. Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, leszámítva Londont, ahol a FTSE 0,1%-kal tudott erősödni, a frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC-on 0,4%-os esésben volt a nap végén, a madridi IBEX pedig 0,4%-os mínuszban zárt. A svájci pénzügyminiszter szerint a UBS-nek a pénzügyi stabilitás érdekében magasabb tőketartalékot kell felépítenie. A politikus hangsúlyozta, az alpesi ország adófizetői nem hajlandók egy újabb bankmentés kockázatát viselni, még a legnagyobb svájci pénzintézet esetében sem. Az új előírások mintegy 20 milliárd dollárra emelnék a UBS-szel kapcsolatos tőkekövetelmények összegét. Erőteljes növekedést mutatnak a nemzetközi generáli csoport pénzügyi eredményei 2026 első negyedévében, amihez valamennyi üzletág hozzájárult. Az olasz biztosító csoport közleménye szerint a bruttó díjbevételük az első negyedében elérte a 28,2 milliárd eurót, az életbiztosítási és a nem életbiztosítási szegmensnek köszönhetően, a működési eredmény pedig jelentősen 2,2 milliárd euróra nőtt. A társaság részvényeinek árfolyama több mint 2%-ot emelkedett tegnap a milánói tőzsdén. Szabadkereskedelmi megállapodás előkészítéséről állapodott meg Szerbia és Ukrajna Belgrádban tegnap. A közös nyilatkozatot a szerb kereskedelmi miniszter és az ukrán kormányfő helyettese írta alá. A tervek szerint az egyezmény még az év végéig hatályba léphet. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárt tegnap. 27 milliárd forint volt a börze forgalma, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A Magyar Telekom 0,5%-kal erősödött 2640 forintra, az OTP 2,9%-os mínuszban zárt 39.900 forinton, a MOL 1,7%-kal csökkent 3922 forintra, a Richter pedig 1,6%-kal gyengült 12.030 forintig. Friss hír, hogy az idei első negyedévben a nyersadat szerint 0,5%-kal a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3%-kal csökkent a beruházások volumene idehaza az egy évvel korábbihoz képest, erről jelentett a Központi Statisztikai Hivatal. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 358 forintba és 97 fillérbe, egy amerikai dollár 309 forintba és 17 fillérbe, egy svájci frank 392 forintba és 87 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót, a növekedés.hu vezető elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
8:30 után 8 perccel gazdasággal folytatjuk a következő percekben is. Június 1-től ugyanis felfüggeszteni a kormány a vendégmunkások behozatalát, hogy felülvizsgálhassa a teljes szabályozást. A vállalkozók képviselői többször megszólaltak már az ügyben, és nem örülnek a döntésnek, de mit mondanak a munkavállalók? Erről kérdezem a következő percekben Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Ugye most sem korlátlan a vendégmunkások beáramlása, és elvileg egy vállalkozó csak akkor alkalmazhat vendégmunkást, hogyha magyarországi munkavállalót nem talált annak a bizonyos munkakörnek, vagy annak a munka feladatnak az ellátására. Ön hogy látja a jelenlegi szabályozásnak a működését? Mely pontokon szorul esetleg korrekcióra?
Jelenleg is érvényes szabályozás értelmében ugye a harmadik országbeli munkavállalók Magyarországon történő foglalkoztatása és a különböző típusú engedélyek, tehát tartózkodási engedély, illetve szezonális tevékenységhez kötött engedélyek kiadása nagyon komolyan szabályozott. A rendelkezésre álló kvótát a gyakorlati tapasztalataink és a statisztika alapján egyébként nem merítették ki az elmúlt években, 2024-25-ben sem a vállalkozások. Egy másik probléma, amivel a magyar lakosság is leginkább találkozik, az úgynevezett csoportos engedélyeknek a kiadása, amely egyébként a beruházásokhoz a nagy léptékű, egy időben nagyon komoly munkaerő igényt támasztó beruházásokhoz kötődik. Az elsődleges cél természetesen szakszervezeti oldalról is, és ebben egyetértés van egyébként a munkáltatói szövetségekkel is, a hazai munkaerőpiac, a magyar foglalkoztatottaknak a védelme és a megbecsülése. A külföldi munkavállalók esetében az ő foglalkoztatásuk, a bérek alacsonyabb szinten tartása, az egy nagyon negatív hatás gyakorolhat hosszú távon a magyar munkaerőpiacra, ezért olyan védelmi mechanizmusokat kell beépíteni, egy tényeken alapuló és egy reális helyzetfelmérést követően egy megfelelőbb szabályozási rendszer kialakításával, ami egyébként hosszabb távon biztosítja a magyar munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit, és ahol megfelelő módon, szabályozottan szükséges és ellenőrzött keretek között végrehajtható, ott sajnos ki kell mondani, szükség van a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is. Itt a termelő kapacitások és ezáltal ugye a magyar munkahelyek védelme érdekében is szükség van rájuk. Egy hirtelen elhamarkodott, nem kellően átgondolt döntés. Egyetértek egyébként a munkáltatói szövetségekkel, valóban veszélybe sodorhatja a magyar munkaerőpiacot.
Mit jelent ez konkrétan? Tehát, hogyha lesz egy teljes tiltás, és mondjuk emiatt zavar keletkezik a gazdaság bizonyos ágazataiban, az mit jelenthet a magyar munkaerőpiacra nézve? Mit ért az alatt, hogy veszélybe sodorhatja?
Vannak egyes ágazatok, például a mezőgazdaság, állattenyésztés, de a feldolgozóipar számos területe is, ahol a foglalkoztatás alapvetően épül egyébként a harmadik országbeli munkavállalókra. A feldolgozóiparban több esetben ugye nyilván a műszakokat sem tudják kiadni. Ez ugye veszélyezteti a magyar munkavállalók foglalkoztatását is, és nyilván vannak olyan biztonsági előírások, intézkedések, amelyek megfelelő létszám egy időben történő jelenlétéhez kötöttek. Ha ezt nem tudjuk biztosítani, akkor adott esetben ezek a vállalkozások fel kell, hogy függesszék a működésüket, és ezáltal a magyar munkavállalókat sem tudják foglalkoztatni. A mezőgazdaságban a szezonális munkák tekintetében, és elsődlegesen is ugye az állattenyésztésben sajnos a magyar munkavállalók a felkínált munkalehetőségekkel az elmúlt években már nem kívántak élni. Azt is ki kell mondanunk, és ezért utaltam arra, hogy itt egy reális helyzetfelmérés szükséges, hogy a sajtóban megjelent számoktól eltérően, hogy itt 400 ezer fős munkaerő tartalék áll rendelkezésünkre, a valóság azt gondolom, hogy megszemenően nem igaz. Az inaktívak, az álláskeresők átgondolt szervezetkeretek közötti megfelelő programok alapján történő megszólítása mindenféleképpen szükséges, de ki kell mondani azt, hogy ebből a létszámból egy 100-150 ezer fő a korábbi összehangolt pilot programok eredményeként sem tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.
Világos, tehát akkor ez a szám kisebb, mint 400 ezer, mert ugye érdekes, amit mond azért is, mert a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is ebben látja a megoldást inkább, hogy az inaktívakat kellene bevonni a munkaerőpiacra, de hát akkor ez ezek szerint nagyjából ilyen 250-300 ezer ember lehet. Mivel bírhatók, vagy mivel lennének ők munkára bírhatóak, és mennyi idő alatt? Mert azért gondolom, ez sem működik, vagy megy egyik napról a másikra.
Valóban így van. Tehát, ahogy utaltam is rá, itt nagyon szervezett keretek között működő és átgondolt programok szükségesek. Ez egy hosszabb távú folyamat. Ez egyik napról a másikra nem megvalósítható. Szükségesek olyan mobilitást segítő intézkedések is, mint például a szakszervezetek által már hosszú évek óta kezdeményezett bérlakás program elindítása, vagy a munkavállalók részére biztosított utazási költségtérítések keretösszegeinek egy átgondolt megemelése. A jelenlegi árak mellett, a munkavállalók és a jelenlegi bérek mellett nem tudják biztosítani azt, hogy adott esetben kihasználva a mobilitást, egy messzebb, távolabbi munkahelyet válasszanak maguknak. A másik probléma, amivel szembesülnünk kell, hogy alapjaiban át kell gondolnunk a harmadik országbeli munkavállalóknak a szabályozási keretét. Nagyon komoly hiányosságokban szenved hosszú évek óta a magyarországi munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés, amelyben nem reformáljuk meg az ellenőrzéseknek a rendszerét nem építünk fel egy működőképes és hatékony és rendszeres folyamatos ellenőrzés biztosító rendszert a szociális partnerek bevonásával, akkor bármilyen szabályozást is alkotunk, az nem lesz működőképes. Jelenleg ugye egy hatályos kormányrendelet alapján a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórum a VKF keretei között kellene ezekről a kérdésekről tárgyalni, de sajnos ezt a fórumot nem hívták össze. Ennek a feladata lenne egyébként, hogy a munkaerőpiaci kérdésekről, egy harmadik országbeli foglalkoztatottak helyzetéről is beszéljünk. És ha már itt tartunk, akkor vannak egyes ágazatok, ahol az úgynevezett alvállalkozói láncok beépülése, ilyen például a futásszolgálatokat működtető vállalkozások, és az alvállalkozók keretei között foglalkoztatott harmadik országbeli munkavállalók okoznak nagyon komoly problémát, nagyon komoly bizonytalanságot, és folyamatosan letörik egyébként a magyar vállalkozók és a magyar munkavállalók jövedelmi viszonyait.
Na igen, az egy érdekes kérdés, és akkor beszéljünk is erről egy szót, mert ezzel kapcsolatban is van egy vita, egy elméleti vita, hogy vajon a vendégmunkások lenyomják-e a hazai béreket. Önök mit tapasztalnak, mit mutat a gyakorlat ezzel kapcsolatban, hogy ez egy általános probléma, vagy inkább szektorokra jellemző?
Szektorokra jellemző probléma. Általános problémaként a nagyvállalati szektorban azért nem jelentkezik, mert nyilván ugye a közvetítő cégeken keresztül és szabályozott keretek között behozott munkavállalók azért nagyon komoly háttérköltséget jelentenek a munkáltatók számára. Tehát itt el kell választani egymástól a jogkövető magatartást tanúsító munkáltatókat, akik szabályozottan végzik a tevékenységüket, azoktól a munkáltatóktól és azoktól az alvállalkozói láncoktól, ahol ez nem valósul meg. Ezért lenne ugye az ellenőrzésnek, a kontrollnak egy nagyon komoly szerepe. Ráadásul vizsgálnunk kellene valóban a jelenleg hatályos kormányrendelet alapján is, hogy igazolható módon nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő. Ennek nem formalitásnak kell lenni, és nem csak egymás közötti papír tologatásnak, hanem ez valóban egy nagyon komoly és minden részletre kiterjedő ellenőrzési módszert kellene erre kidolgozni. Az a bizonytalanság, ami eluralkodott egyes szektorokban, nagyon komoly és súlyos gazdasági károkat okozhat, és ennek a vesztesei, ki kell, hogy mondjuk, mindig a lánc végén lévő munkavállalók lehetnek.
Még egy kérdésről beszéljünk, mert ugye említette azt, hogy a VKF, tehát a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs formát még nem hívta össze az új kormány. Más ügyben, vagy egyáltalán önöket keresték? Már volt bármiféle kapcsolatfelvétel a gazdasági minisztérium, Kapitány István és a munkavállalók képviselői között?
Sem a gazdasági minisztérium, sem a szociális minisztérium részéről nem történt kapcsolatfelvétel. A konfederációnk részéről és tudomásom szerint a szociális partnerek mindegyike részéről történt megkeresés a választásokat követően és az azt követő időszakban is, amikor már láttuk ugye a szaktárcák portfólióját. Ezekre a megkeresésekre semmilyen választ nem kaptunk. Várjuk a kormányzat megkeresését, és várjuk azt, hogy a jelenleg hatályos szabályok alapján a szociális partnerek bevonásával történjenek meg ezek az egyeztetések. A Vállalkozók Országos Szövetségével egyetértésben úgy gondoljuk, hogy nagyon komoly háttérinformációkkal és tudással rendelkeznek a partnerek, ezeket szeretnénk megosztani a döntéshozókkal, hogy valóban egy átgondolt és hosszabb távú szabályozás születhessen.
És hogyha ilyen tárgyalások lesznek, akkor természetesen arról is beszámolunk. Majd június 1-től tehát felfüggeszteni a kormány a vendégmunkások behozatalát, hogy mit gondolnak erről a munkavállalók, arról kérdeztem az elmúlt percekben Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
És 3:49 után 4 perccel azzal folytatjuk, hogy 15 ezer palántát adományoz rászoruló családoknak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász. A cél az öngondoskodás erősítése és a családok megélhetésének a támogatása. A részletekkel pedig Szabados Edina, a Katolikus Karitász kommunikációs vezetője érkezett a stúdióba. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Miért éppen palánták?
A palánták a reményt jelentik, és a katolikus karitásznak az a fő elve, hogy amikor felkaroljuk a rászoruló családokat és embereket, akkor nem helyettük szeretnénk sikereket elérni, hanem velük együtt. Egy picit arra is rezonál, amikor nem halat adunk az embereknek segítségképpen, hanem hálót. És a palánták ideális eszközök erre. A palánták valójában a Zöld Előkertek programunk része. Márciusban vetőmagot szoktunk adni a rászorulóknak, azok, akik igénylik és rendelkeznek kerttel. Ebben az időszakban pedig a palántázás következik, és ilyenkor nagyon örülünk annak, hogy 7. éve immár a Magyar Agrártudományi Egyetemmel összefogva 15 000 palántát tudunk szétosztani a családoknak. Ez körülbelül 600 családhoz jut el.
Mennyire nyitottak erre a családok, vagy mennyire van akár túljelentkezés is ezekre a palántákra, vagy a vetőmagokra korábban?
Az igény nagy, egyre nagyobb. El kell mondanom azt, hogy országos programról beszélünk, és változó az, hogy a 16 egyházmegyei Caritas központban mennyi igény érkezik be. Ezt a 15 000 palántát országosan osztottuk szét most a Magyar Agrártudományi Egyetem jóvoltából, de például meg kell említenem az Egri főegyházmegyei Caritas központot, ami az egyik legnagyobb területű egyházmegyénk, és ott további 20 000 palántát kaptak a családok. Van különbség a között is, hogy területileg milyen palántát érdemes ültetni. Eger környékén az vált be, hogy paprikát és paradicsomot kapnak a családok, 10-10 tövet. A Magyar Agrártudományi Egyetemtől kapott palánták között van paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök is.
Adnak ehhez szaktudást is adott esetben, hogyha ezt igénylik a családok, hogy abból a palántából aztán tényleg termés is legyen?
Igyekszik a katolikus Caritas minden segítséget megadni, legyen szó a vetőmagokról vagy a palántákról. Vannak kollégák minden egyházmegyei Caritas központban, akik ezért felelősek, tudnak kertészeti segítséget kapni, akár ültetési vagy vetési segédletet is, és el kell mondanom, hogy nagyon jól monitorozható az, hogy a felzárkózó településeinken, büszkén mondhatom el, hogy már 22 felzárkózó településen vagyunk jelen a jelenlét pontjainkkal, kertészek is segítenek a családoknak veteményezni. Ugye ez egy régi tudás, ami hosszú évtizedekig elkezdett kikopni az emberek életéből, tehát vannak olyanok, akik újból meg kell, hogy tanulják ennek a fortéjait, és vannak olyanok, akik ők vannak kevesebben, akik át tudták menekíteni a nagyszülők tudását, és abból is merítenek, amikor próbálnak alkalmazkodni az éghajlati változásokhoz, vagy éppen azt tűzi ki a Caritas célul, hogy minél inkább vegyszermentesen növekedhessenek ezek a palánták.
Mennyire tudják nyomon követni azt, hogy mi történik, hogy mennyi termés lesz például egy-egy palántából? Hát gondolom, a családokkal azért élő a kapcsolat, tehát hogy ez nem olyan nagy probléma.
Így van, azok az emberek, akik részt vesznek a Zöld Előkertek programunkban, ők már hosszabb ideje kapcsolatban állnak a Caritasszal, és alapvetően annak megfelelően kapnak kertészeti segítséget, hogy melyik régiójában élnek az országnak.
Világos, milyen az együttműködés a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel? Ugye említett, hogy ebben a programban már 7. éve dolgoznak együtt, mennyire gördülékeny az együttműködés?
El kell mondanom, hogy nagyon nagy összhangban sikerül megvalósítani évről évre ezt a programot. Hálásak vagyunk a Budatétényi Rózsakertnek is, akiknek a munkatársai hónapokkal korábban elkezdik a palántákat nevelgetni a magukból, és ezen a rendezvényen, ahol most ünnepélyesen a Caritas átvette ezt a 15 000 palántát, jelen volt dr. Herceg Anita, a Caritas jószolgálati nagykövete, a MATE rektorhelyettese Szabó István, és Zagyva Rihárd országos igazgató úr köszönte meg ezt a nagy lelkű adományt. Jó hangulatban és nagy szeretettel adják át mindig a MATE munkatársai ezeket a palántákat. Van utánkövetés is, és reméljük jövőre is lesz folytatása a programnak. A megtapasztalt veteményezési fortélyokat pedig beépítjük mindig a következő évben.
Na hát akkor sok termést kívánunk azoknak, akik elültették ezeket a palántákat otthon. 15 000 palántát adományozott tehát rászoruló családoknak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Katolikus Caritas. Az akció részleteiről kérdeztem Szabados Edinát, a Katolikus Caritas kommunikációs vezetőjét. Hamarosan pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó Reggelt Magyarország, és kezdődik a Délelőtt című műsorunk. Diósi Klári számít majd a figyelmükre, és most röviden el is mondja nekünk, hogy milyen témákkal. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, Zsolt, és köszöntöm persze a rádió hallgatókat. Igen, most az első óránk tulajdonképpen egészségügyi témákkal foglalkozik, mind a két részben, de nagyon is fontos dolgokkal foglalkozunk, ugyanis azért a trombózis az nem csak egy betegség után alakulhat ki, hanem mondjuk a nyári meleg is okozhatja, úgyhogy éppen ideje, hogy erről beszéljünk. Ugye külön választva, hogy mi az artériás és a mélyvénás trombózis, hogy ezeket ne keverjük össze. De ami még fontosabb az óra második részében, hogy újraélesztést fogok én is tanulni itt a stúdióban, úgyhogy a vendégünk hoz egy babát, egy bábút, úgyhogy itt teljesen közvetlenül én leszek az, aki ezt kipróbálom, én leszek az, aki megtapasztalom, hogy ez egy milyen fárasztó dolog, mert hogy addig kell csinálni, amíg a mentők ki nem jönnek, de azt hiszem, hogy ezzel megint csak felhívjuk a figyelmet ennek a fontosságára.
Nagyon valóban így van, és próbáltál már ilyet egyébként babát?
Igen, tehát, mert hogy a Duna TV-n forgattunk egy sorozatot, úgyhogy most már legalább azt tudom, hogy körülbelül hova tegyem a kezem, és mennyire hogy kulcsoljam, és mennyire kell kitámasztani a kezemet, de hát szerintem arról is kell beszélni, hogy ezt meg lehet tanulni, csak aztán van-e bátorságod, van-e merszed ezt az egészet csinálni, erre kéne minél jobban felhívni a figyelmet, hogy igen, ha bordát törünk, akkor bordát törünk, de akkor is életet mentünk.
Igen, és hát valóban azt gondolom, hogy frissíteni sem árt ezeket az ismereteket időről időre, mert amikor a jogsit megszerzi az ember, ugye akkor van egy egészségügyi vizsga, azelőtt kipróbáljuk egyszer-kétszer, aztán utána meg, amikor ott van a helyzet, nem biztos.
Igen, és váratlan helyzetek lehetnek, úgyhogy egy szegedi taxist is kapcsolunk, aki viszont már olyan taxival közlekedik, ahol van defibrillátor, és egy olyan önkéntes, aki tud újraéleszteni, ezért sokszor hamarabb kiér, hogyha alapvetően őt riasztják a helyszínre, mint ahogy mondjuk egy mentő oda tudna érni. Hogy milyen klassz dolgok ezek, és hogy önkéntesnek lehet ehhez jelentkezni.
Így van, akkor jelentkezzünk önkéntesnek. Klári, neked hajrá, akkor ehhez a kihíváshoz, majd önök pedig hallgassák a délelőttöt, hogy felfrissítsék az egészségügyi ismeretekkel, újraélesztéssel kapcsolatos tudásukat is. Diósi Klári számít tehát a figyelmükre 9 órától. Mi pedig most a Jó reggelt Magyarország mai stábja, Bényi Csaba, Dian Gergő és a szerkesztő Pap János nevében is búcsúzunk. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra!
Célú reklám. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak.